下面开始讲课。
首先讲一下这个关于天幕的问题。在我们那个修炼界，有许多人呢知道有很多功能存在。特别是
nagyon sok ember tudja, hogy sok természetfeletti képesség létezik.
Különösen,
amikor ez ahhoz a kérdéshez jut, hogy vajon mi emberi lények láthatjuk-e azokat az élő lényeket és tárgyakat, amik más dimenzióban léteznek. A társadalomban ezek a dolgok eléggé vonzóak az emberek számára. Nagyon sok ember erősen törekszik ezekre a dolgokra. A következő dolog, most hadd beszéljünk arról, mi a tianmu, és milyen annak a szerkezete. A tianmu, amiről beszélünk, voltaképpen hadd kalandozzak el, és beszéljek először a más dimenziók, vagy más terek kifejezésről, mert ez a kérdés olyan dolgokat foglal magában, amelyek hajlamosak arra, hogy különböző véleményeket hozzanak elő az emberek között. Némely emberek nem igazán tudnak hinni bennünk. Tehát beszéljünk arról, hogyan értik meg a más dimenziókat a modern tudomány világában. Tudjátok, a legegységesebb megértés az, amit az emberek négy dimenziós térnek neveznek. Persze ez a négy dimenziós tér, ahogy ők értik, különbözik azoktól a terektől, amikről mi beszélünk, de végül is már végeznek kutatást ebben az irányban. Egy amerikai tudós arra mutatott rá, hogy ez nem csak egy négy dimenziós tér, ő úgy hiszi, hogy létezik 11 dimenziós tér. Egy szovjet tudós már határozottan kijelentette, hogy az ő nézetében, amennyiben a világegyetemet a nagy robbanás hozta létre, akkor az lehetetlen, hogy abban a pillanatban a robbanás csak egyetlen egy időteret teremtett. Nagyon valószínűen léteznek más időterek is. Az elméletében a kutatás alapján úgy gondolja, hogy 21 néhány különböző időtérnek kellene léteznie egyszerre azonos időben. Vagyis már határozottan megállapították azt, hogy azon a fizikai dimenzión felül, amiben a jelenlegi emberi társadalmunk létezik, szintén léteznek más fizikai időterek is. Vagyis bármilyen időteret veszel, ők mind anyagilag létezőek. Nem hallucinációk, vagy mulandó dolgok, vagy képzeletbeli dolgok, nem olyanok. Természetesen a művelési közösségünkben e tekintetben a kérdés egyértelmű és világos. Mi hiszük, hogy léteznek más dimenziók. Azon felül nagyon világosan látjuk ezeknek a másik dimenzióknak a létezési formáit. Többfajta dimenzió létezik, amelyik ugyanabban az időben is ugyanazon a helyen található, és szintén vannak még némely viszintesek, némely függőlegesek, és szintén sok egységes mennyország is van, tehát ez az egész világegyetem egy rendkívül összetett szerkezetet birtokol. Az nem az a kép, amit most az emberi húsvér szemünkkel látunk, azaz annak az égnek a hatalmas kiterjedése, ahol számtalan galaxis és számtalan csillag van, az csupán olyan egyszerű, mint az, az nem olyan, mint az. A dimenziók szerkezete önmagában nagyon összetett. Mondhatunk nektek egy jellemző példát. Az emberi lények mindannyian rendelkeznek egy testtel. Ez a test számtalan húsvér sejtből áll. És a sejteket számtalan molekula elrendezése hozza létre. És a molekulákat pedig számtalan atom elrendezése hozza létre. És miután az atommagok hasadáson mennek keresztül, a számtalan elektron, atom, mag, neutron létezik bennük. Tovább menve lefelé, az ember elér a kvarkokhoz és a neutrinókhoz. Természetesen ezek még mindig nagyon messze vannak a legeredetibb anyagtól, vagyis a legmikroszkopikusabb anyagtól, az anyag ős eredetétől. A jelenlegi tudományunk nagyon messze van ettől. Megérteni ezt nem egy rövid történelmi időszak dolga lenne. Vagyis, még nem észleltük az anyag legkisebb eredetét. De a dolgok megértésének jelenlegi állása szerint látjuk, hogy némely anyagok,
mint például az atommagok, vagy éppen
kvarkok és neutrinok olyan helyszínen vannak, ahol nekünk teljesen lehetetlen egy mikroszkóppal megvizsgálnunk őket. Csak néhány különleges mérés révén tudunk a létezésükről, de semmit sem láthatunk a létezési formájukban. De akárhogy is van, tudósok jelenleg képesek a molekulákat és az atomokat megvizsgálni egy mikroszkóppal. Gondolkozzatok el ezen mindannyian. Azon az anyagi dimenzión belül, amelyben az emberiség él, a legnagyobb anyag, amit láthatunk, az egy csillag, vagyis más bolygók és csillagok, és a legkisebb, amit láthatunk, az egy molekula. Mi a csillagok, ezen nagyméretű anyagok, és a molekulák között élünk. Azt gondoljuk, hogy ez az ég rendkívül hatalmas ezen a tartományon belül. De én mondom mindenkinek, most már nem fedeztük-e fel, hogy a molekulák alatt atomok vannak? Akkor a molekulák és atomok között szintén van egy nagyon hatalmas dimenzió. Mi azt gondoljuk, ez éppen egy... Hívjuk azt Tábalinak, vagy hívjuk azt óriásnak. Természetesen nem próbálhatjátok meg egy hétköznapi személy szempontjából és ebből a környezetből megérteni azt. Amikor beléptek abba a dimenzióba, szintén fel fogjátok fedezni, hogy az is nagyon nagy. Az atomok és az atommagok között szintén van egy rendkívül hatalmas dimenzió. Tovább menve lefelé, minden szinten ténylegesen létezik egy dimenzió. A jelenlegi tudományos eszközeink csak a molekulák elrendezésének a sorrendjét vizsgálhatják meg, egyetlen pontként vizsgálhatnak meg egy molekulát, egyetlen atom létezését vizsgálhatják meg, egyetlen pontként vizsgálhatják meg azt, viszont azoknak a síkját nem láthatjuk. Nem láthatjuk annak a felszínét. Ha létezne valamilyen nagy távcső, egy nagy mikroszkóp, egy e-fajta nagy eszköz, ami meg tudná vizsgálni azt, milyen az atomi létezés egész síkja, milyen az atomagok létezésének az egész síkja, milyen a kvarkok síkja, vagy milyen a neutrinok egész síkja, akkor ti látnátok a másik dimenzió létezését. Azok a dimenziók, amelyekről beszélünk, ugyanazon a helyen és ugyanabban az időben léteznek, igazából ilyenek. Tegyünk egy lépést mélyebbre. A Qigong közösségben gyakran mondjuk azt, hogy az ember igazi szelleme, azaz Yuan Shen, nem pusztul el, vagyis az emberek igazából nem halnak. Természetesen a múltban létezett néhány más mód, hogy megnézzék azt. Azt mondani, hogy az embernek lelke is ilyesmilyen van, ez nem babona? Most az igaz szellem, amiről mi beszélünk, ugyanaz, mint a lélek, amiről ők beszélnek. De most nem mondanánk éppen úgy, mert az, amiről beszéltek, nagyon homályos, vagyis egy személy élete nem fog eltűnni, amikor a személy meghal. Miért? Ha a természetfeletti képességeket használva nézitek meg, az abban a pillanatban, amikor egy személy meghal, csupán a molekulákból álló legnagyobb sejtjeiknek a rétegét dobták el, amíg az atomokból, atommagokból, neutronokból és tovább menve lefelé az azokból álló testeiket nem semmisítették meg. Ezek olyanok, amik más dimenziókban léteznek, és nem tudjátok megvizsgálni őket, nem lehet látni őket a húsvér szemmel, tehát az, amit láttok, hogy meghalt, semmi több, mint egy személy húsvér teste. Hadd illusztráljam ezt egy példán keresztül nektek egy lépéssel tovább, hogy most tudják a fizikusok, az emberi test olyan sejtekből áll, amiket számtalan molekula elrendezésen keresztül alakítanak ki, és a molekulák pedig számtalan atomból állnak össze. Gondolkodjatok el ezen. Ezek az atomok elérni, hogy az atomok hasadáson menjenek keresztül, az egy szörnyen nehéz tömeget, és nagy gyorsaságú összeütközést igényel, igaz? Ez az, amit igényel. Egy hanvasztó kemencében lévő hőmérsékletnél lehetetlen elérni, hogy az atomok hasadáson menjenek keresztül, és lehetetlen megsemmisíteni az atommagokat. Így azt a testet egyáltalán nem érintették meg. Ha igazán elérhetnétek, hogy az atommagok hasadáson menjenek keresztül, akkor azt mondanám, hogy a hanvasztó kemencében lévő személy egy atomrobbanássá válna. Azt mondanám, hogy meg tudna semmisíteni egy város, csupán az az egy személy. Testének elég molekulája van ahhoz, hogy egy nagy területen belül semmisítsen meg dolgokat. Tehát elmondom mindenkinek, tudományos szempontból az összes atommagot, a kvarkokat, a neutrinókat is így tovább lefelé, amelyek az emberi testben léteznek, azokat nem semmisítették meg, csupán az ebben a jelenlegi anyagi térben lévő testet bomlott fel. De voltak éppen ez szintén, az anyag megmarad. Még akkor is, ha neked le kellett bomlanod a legapróbb, legfinomabb anyagi összetételé, az még mindig nem tűnne el. Egy nagyon mikroszkopikus skálán láttuk azt, hogy legyen az egy személy, vagy amit mi vákumnak. Tudjátok, a vákum azt jelenti, hogy nincs ott semmi, de tulajdonképpen a vákum saját maga anyag. Mert ahogyan mondtam, tovább menve lefelé, az anyag eredete nagyon messze van attól, amit most meg tudunk érteni. Most éppen más dimenziókról beszéltünk. Ha léteznek más dimenziók, azokban az idő és tér létezésének a formái nagyon különböznek a mi dimenziónkban lévőktől, vagyis különböző az idejük és a terük összetétele. Akkor az azokban a terekben lévő időlények és anyagok határozottan különböznének az itt lévőktől. A különbség óriási. Tehát azt mondjuk, hogy a tianmu, azaz a harmadik szem felnyitása, arra használjuk az ember másik szemét, hogy keresztül hatoljon a jelenlegi fizikai dimenziókon, és közvetlenül lássa a más fizikai dimenziókban lévő tárgyak létezési formáját. Ez az, amire a tianmu felnyitásánál gondolunk. Akkor ez a tianmu felnyitása, hol van ez a tianmu? Ez egy nagyon összetett szerkezettel rendelkező test. A tianmu fölcsatornája épp a két szemöldök között van, és aztán egy kicsit feljebb, épp a két szemöldök közötti pont felett, egyenesen ezen a homlokon lévő területen van. Némely embereké el van koraszolva. Némely emberekének van egy átjárója, némely emberek átjárói. Nagyon szabálytalanok. Némelyik háromszög alakú, némelyik négyszögletes, van mindenfajta. Születés utáni művelésen keresztül azt nagyon kerekké fogják tenni. Ezt a tianmút, amiről beszélünk, szintén meg lehet magyarázni a modern tudomány nézőpontjából. A múltban azt mondták, hogy amikor kinyitják a tianmút, akkor láthatók más dimenziókból való jeleneteket. Az embereknek nem szükséges, hogy a szemeiken keresztül lássák a dolgokat. Neked nem kell egy szem, nem beszélsz te idealisztikusan? Voltaképpen én mondom nektek, ez egyáltalán nem idealisztikus, ez tudományos, ez nem valami túlságosan misztikus. Mondok nektek egy jellemző példát. Mindig azt gondoltuk, hogy csak azok a dolgok léteznek valóban, amiket az emberi szemek láthatnak. Ez az, amit nagyon sok ember gondol. Olyan dolgokat elhiszek, amiket a szemeimmel látok, és nem hiszek el semmit, amit nem tudok látni a saját két szememmel. Így mindig azt gondoltuk, hogy az ilyen embereknek rossz megvilágosodási minőségük van. Ez a fajta ember hajlik arra, hogy nagyon szűk látókörűvé váljon, ezért nehéz megmenteni. Mivel az, amit egy személy szemei látnak, az biztosan nem a világegyetem igaz képe, hanem az csak ezen a fizikai dimenzión belüli létforma. De van sok-sok létezési forma más dimenziókban, és ott szintén sok-sok más dimenzió létezik, viszont a húsvérszempárunk teljesen kizárja mindent. Ez a húsvérszempár csupán ezt a fizikai dimenziót hagyja látni nektek, és megakadályoz benneteket más fizikai dimenziók látásában. A tianmu, azaz a harmadik szem felnyitása, amiről beszélünk, az ennek a szempárnak a megkerülése azért, hogy elkerülje az ezen keresztül való látást, és más eszközöket használva megfigyeli a világegyetem valóságát. Ez a tianmu felnyitása. Épp most mondtam, hogy a tianmu fő átjárója itt van. Orvosi szempontból. Azt mondjuk, miután a tianmút felnyitják, mindenki tudja, hogy a jelenlegi orvostudomány azt gondolja, hogy akkor, amikor az ember szemei tárgyakat látnak, akkor nem a szemek saját maguk azok, amik közvetlenül visszatükrözik a képet. Azok csupán eszközök. Azért, hogy lásson egy tárgyat, egy szemét vagy egy tárgyat, azért, hogy lásson megjelenését, hogy milyen ruházata, a felszíne, és milyen a formája, voltak éppen mindezt a személy agya tükrözi vissza, vagyis azokat a dolgokat, amiket látok, azokat a szemeken keresztül, látóidegen keresztül az emberi agy hátsó részéhez közvetíti a tobozmirigy területére, az emberi agyban lévő tobozmirigybe, és azután ezen a területen tükröződik vissza. Tulajdonképpen, amikor az emberek látnak valamit, ez az agyban történik, az agy az, ami lát. A szemek semmi több, mint eszköz. Éppen olyanok, mint egy fényképezőgép vagy egy filmfelvevő képrendszere. Amikor nagyon sötét van, a rekeszt növekszik, másképp alul exponálás lenne, és nem volnátok képesek semmit sem felvenni a képre. Az emberi szem ugyanilyen, amikor egy személy belép egy nagyon sötét helyre, a pupilláknak azonnal ki kell tágulniuk, máskülönben nem volnál képes semmit sem látni. Amikor egy nagyon fényes helyre mész, mint ki a szabadba, a pupilláknak azonnal össze kell húzódniuk, és egy fényképezőgép vagy egy filmfelvevőgép nyílásának szintén kisebbé kell válnia, hanem akkor túlexponálás lenne, fekete volna mindenütt, nem volnál képes semmit sem látni. Az emberi szem is ugyanilyen, amikor kimész a fény, eltávolítja a szemeidet, nem látsz tárgyakat, és a pupillák azonnal összehúzódnak. Ha nem húzódnak össze elég gyorsan, akkor egy személynek kunyarítania kell a szemeivel, mielőtt világosan láthatja a tárgyakat. Tehát a szerkezet nagyon hasonló egy fényképezőgép lencséjéhez. Egy fényképezőgép filmen hoz létre képeket, egy filmfelvevőgép videókazettán hozza létre a képeket. Amikor egy személy lát egy képet, az agya az, ami visszatükrözi a képet, de pontosan ez a szempár az, ami megakadályoz egy személyt abban, hogy lássa a világegyetem valóságát. Ezért az emberek azt mondják, elhiszem, amit látok, és nem hiszem el, amit nem látok. Művelési közösségben mindig azt mondták, hogy egy olyan személynek rossz a megvilágosodási minőség. Nem lehet megmenteni. Ez az oka. Azelőtt senki sem tudta felfogni, senki sem tudta megmagyarázni. Néhány ember azt mondja. Mivel mi ezen a módon látunk, akkor, amikor a Tianmu keresztül figyelünk, nem kellene lennie még valamilyen felszerelésnek, egy szemszerkezetével rendelkező valami létezésének, mielőtt egy ember tárgyakat lát. Enélkül a dolog nélkül ezt nem működne. Voltak éppen az nincs úgy, hogy nekünk nincs itt egy szemünk. Úgy van, hogy ez a szem egy másik dimenzióban van, egy másik időtérben létezik, mégis ez áthatolhat a dimenziónkba és más dimenziókba is. Úgy van, hogy nem tudjuk a szokásos emberi húsvér szemeinkkel megfigyelni, tehát kell lennie ott egy szemnek. Tudjátok, azt a tobozmirigyet, amiről mi beszélünk, a taoista iskola gyakorlatai Niván palotának hívják a tobozmirigyet. Az emberek mindig kérdezték, mi az a Niván palota? Voltak éppen ez pontosan az ember tobozmirigye. Ennek egy másik dimenzióval lévő létformáját hívják Niván palotának. Természetesen a mostani tudomány már eljutott odáig, hogy megértse. A Tianmu felnyitása, amiről beszélünk, az az, hogy ezt a csatornátokat felnyitjuk. Pontosan ennél a pozíciónál lévő kereszteződésnél van a tobozmirigy, megengedve a tobozmirigynek, hogy a közvetlenül nézzen kifelé. Ez az, amit a Tianmu felnyitásának és a tárgyaknak a tobozmirigyel való látásának hívunk. De éppen azt mondtam, hogy ha orvosi szempontból nektek nincs meg az eszközöttek egy szem formájában, akkor nem lesztek képesek látni. Tényleg létezik egy szem. Az orvostudomány már felfedezte a boncoláson keresztül, hogy az emberi agyban a tobozmirigy előtti területen létezik egy szem. Azt hiszik, hogy ez egy csökevényes szem, de ennek a szerkezetéből nem hiányzik semmi. Összehasonlítva a külső szemeinkkel, ez ugyanaz. Úgyhogy azt gondolják, a múltban feltételezték, hogy az embernek van egy harmadik szeme, viszont ahogy változott és fejlődött az ember, ez a szem elcsökevényesedett és bement az emberi agyba. Ezt gondolják. Természetesen az az ő útjuk, ahogyan erről beszélnek. Voltak éppen mi azt mondjuk, hogy ez a szem éppen úgy létezik. Egyébként az orvostudomány már eljutott odáig, hogy elismerje ennek a szemnek a létezését. Tehát felnyitjuk itt a csatornát, és arra használjuk ezt a szemet, hogy lássunk úgy, hogy azt gondolom, ez megegyezik azzal, amit ma a művelési közösségben mondunk a Tianmuval való látásról. Azt is mondtam, természetesen a szerkezete nem olyan egyszerű. Összetettebb. Ez nagyon összetett. Mert a Tianmu nem egy csatorna, ez egy egész nagy rendszer. Egy rendkívül összetett rendszer. Ez a testen mindegyik pórusához csatlakozik. Úgyhogy a múltban volt néhány ember, akik a Tianmu felnyitása után képesek voltak látni a kezeikkel, a hasukkal. Vagy éppen állábukkal, vagy a fejük hátsó részével. De új iskola azt mondja, hogy minden nyílás egy szem. Ők nyílásnak, az a Csiaónak hívják az akupunktúra pontokat. A buddha iskola azt mondja, hogy minden pórus egy szem. Az, amit mondanak, nagyon észszerű. Természetesen, amikor egy magas szintet értek el a művelésben, akkor fel fogjátok fedezni, hogy ez így van. Egy ember mindenhonnan láthat, vagyis miután felnyitották a Tianmut, léteznie kell ennek a fajta szemnek. A külső oldalon kell léteznie egy szemnek. Csak akkor láthatsz, ha rendelkezel ezzel a dologgal. Enélkül a szem nélkül nem leszel képes látni. Így a Tianmu kinyitása után némely emberek csak azt érzik, hogy ez vakit, semmit sem látnak. Csak azt érzik, hogy a fény elkápráztatja a szeméket. úgy van, mivel nem rendelkeznek ezzel a szemmel, de általában normális körülmények között mindenki rendelkezik ezzel a szemmel. Miért? Egy csomó ember beleértve a gyakorlóinkat is láthat. Ez azért van, mert ahogyan mondtam, a művelés egy valakitől saját magától függ, és a gong, azaz a művelési energia a mestertől függ. A Buddha és a taoista iskola mestereink kívül, akikről tudunk, szintén léteznek mindenfajta mérhetetlenül nagy anyagok a világegyetemben, amelyeknek mindegyike nagy isteni erőket birtokol, és közvetlenül tudnak neked segíteni. Ők látják, hogy ez a személy jó, hogy a tián múlja már nyitva van, úgyhogy talán ki fognak fejleszteni neked egy szemet azért, hogy lássál bele. Azoknak, akiknek van egy mesterük, közvetlenül a mester fog kifejleszteni nektek egy szemet azért, hogy lássatok. Tehát nagyon sok ember kinyitotta a diánulját és képes látni. Ez azért van, mert megvan ez a szemetek. Ez egy ember bőrének a külső rétegén kívül van, ez egy másik dimenzióban létezik. Persze egyszer, miután rendelkezel ezzel a szemben, és az átjáró fel lett nyitva, nem feltétlenül fogsz nagyon világosan látni, létezik ott is a szintek kérdése. A következőben egy ember tiánmú szintjének a kérdéséről fogok beszélni. Miért van az, hogy néhány ember ezen a módon lát dolgokat, még néhány ember azon a módon? Miért van az, hogy a tiánmú felnyitása után az emberek mind különbözően látnak dolgokat? Ez azért van, mert mindenki szintje más, ami szintén azzal jár. A különböző szintek oka, hogy az emberek velük született minősége, azaz Genji különböző, mert a körül a Tiamu átjáró körül szintén létezik egy mező, amiben van egy nagyon eszenciális anyag. Mi a Qi finomított eszenciájának nevezhetjük azt. Ez a dolog nagyon értékes. A döngben, vagy az erényben, vagy fehér anyagban lévő legértékesebb anyagból fejlesztik ki. A tiánmú felnyitása után az emberek különbözően látnak, mert a Qi finomított eszenciájának különböző mennyiségeivel rendelkeznek. Ha egy személy nagyon jól megőrizte a Qi finomított eszenciáját, a tiánmú felnyitása után nagyon tisztán lát. Ha egy személynek nagyon kevés van a Qinek ebből a finomított eszenciájából, akkor a tiánmú felnyitása után nem fog tisztán látni, vagy ráadásul például az itt ülő emberek közül néhány ember fényt lát, néhány ember fánút lát, néhányan semmit sem látnak, néhány ember láthat más élőlényeket, néhány ember nem lát, néhány ember lát. Még azok a fények is, amelyeket néhány ember lát, különböző színűek. Azért, mert ez a szinted által van meghatározva. Tehát miért van az, hogy minden személy más? Ahogy éppen mondtam, az a velük született minőség különbözősége miatt van. Akkor hogyan működik ez konkrétan? Mivel éppen azt mondtam, hogy az igaz művelésért az embernek a tőle, az erényre kell hangsúlyt fektetnie, viszont hétköznapi emberként az embereknek, ahogy ma fejlődtek, zavaros ismeretük van arról, hogy mi igazán jó és rossz. Természetesen, amikor azt mondom, néhány ember nem igazán hiszi el, azt mondvám, én nagyon jól értesült vagyok. Nem tudom megkülönböztetni a jót a rossztól. Az, amit mondasz, gyakorlatilag megsért minket. Voltak éppen én mondom nektek, ahogyan éppen tegnap mondtam, az emberi társadalom erkölcsi színvonala leesett, eldeformálódott. Ha valaki ma Lejfentől tanult volna, és hasonlóan cselekedett volna, mint az ő idejében, az emberek azt mondanák, hogy ő bolond, ez elképzelhetetlen. Vagy még ráadásul nevetnének is rajta. Vagyis az erkölcsi színvonalú teljesen eldeformálódott. Már megváltoztak azok a szabványok, amelyek alapján az emberek ítélnek. Ha a leesett szabványokkal ítélítek meg a dolgokat, akkor azt mondom, hogy eléggé elhajlottatok, mert az egész emberiséget sikert felé. De létezik egy megváltoztathatatlan szabvány a jó és rossz megítélésére, mégpedig az, amit tegnap mondtam, a zhen shan zhen, vagy őszinteség, jószívűség, tolerancia, a kozmikus elve. Ez megváltoztathatatlan. Ezzel a szabvánnyal megítélve nagyon gyorsan leesne. Úgyhogy amikor néhány ember valami rosszat tenne, ha elmondanád nekik, hogy ők egy rossz dolgot tesznek, nem hisznek neked, nem csak manapság, hanem az ókortól mostanáig, mert az emberek beleestek ide a téveszmébe. Téveszmébe egy már eltévedett társadalomba esés. Ezért nem láthatják az anyag alapvetőt. Természetét, nem láthatják a világegyetem valóságát. Azt gondolják, hogy ez a sok dolog, amire az emberek törekszenek, és amit tenni akarnak, az jó dolog. Valójában ez épp az ellenkezője, mind rosszak. Az emberi társadalom pontosan annak az oldalnak az ellentéte. Az, amiről azt gondolod, hogy jó, nem szükségképpen jó, az, amiről azt gondolod, hogy rossz, nem szükségképpen rossz. Mindenki tudja, hogy emberi lényként mi mindannyian szeretjük és óvjuk a gyerekeinket, félünk, hogy fázni fognak. Vagy meg fognak ülni, ráadásul félünk, hogy a jövőben terrorizálni fogják őket a társadalomban, és meg akarjátok tanítani őket, hogy élesebb eszűvés, ügyesebbé váljanak. Amikor pénzt látsz neked, a zsebbe kellene tenned, neked ilyennek és ilyennek kellene lenned, olyan ostoba. Mások terrorizáltak téged, hogyan jön az, hogy nem menj azok szüleihez, vagy nem menj a tanárokhoz. Egyébként attól az időtől fogva, hogy ők kicsik, addig az ideig, hogy ők idősebbek, ezeket a gyerekeket mindezen a módon nevelik. Ez a gyerek, mivel természetétől fogva egy darab üres papírként születik, ahogy ezen a módon neveled őt, egyre inkább olyanná fog válni, mint egy átlagos ember, és bele fog esni a hétköznapi emberek nagy festékelértőkádjába. Annál a pontnál ez a tianmójá lévő kicsi darabka fokozatosan elveszne, egyre több és több veszne el. Minél inkább olyan személyé válik, ahogyan nevelted őt, annál többet veszít el. Gyakran vannak közöttünk néhányan, akiket mindig terrorizálnak a társadalomban. Ők saját maguk nem érzik úgy, hogy ez valami is lenne, és nem csak kitartanak, hanem panasz szavaik sincsenek, és mindig gyakran szeretnek segíteni másoknak. De velük mindig rosszul bánnak. Azonban gyakran, amint az eféle emberek művelést gyakorolnak, úgy találják, hogy ők nagyon gyorsan fejlesztenek gongot. Miután felnyitják a tianmújukat, nagyon sok dolgot látnak. Azok az emberek, akik nem ártanak másoknak, hajlanak arra, hogy képesek legyenek némileg jobban megőrizni ezeket a dolgokat. Ez olyan valaki, akik nem érdekelnek a világékért. Természetesen manapság az ilyen emberek nehezen tudják elérni azt a pontot, hogy keveset törődjenek a világi ügyekkel. Ők csak olyan emberek, akik egy kicsit könnyebben veszik a személyes érdekeket. Talán többet őriztek meg ezekből a dolgokból, így ha felnyitják, nagyon tisztán láthatnak, vagyis az ember csíj finomított eszenciájának ez a kis darabja elveszett, mert valaki rossz tetteket hajtott végre, megsebzett másokat, meg Én azt gondolod, hogy ez a dolog a tiéd, de voltak éppen ez nem a tiéd, mert ez instabil. Így nehéz megmondani, hogy pénz, szerencse, vagy anyagi tételek ténylegesen a tiéd, vagy sem. Amikor másokkal harcolsz ezekért, amikor helytelen eszközökön keresztül szerzed meg ezeket, vagy néhány módszert használsz ennek eredményeképpen, tartozhatsz valamivel más embereknek, elvetted más emberek dolgait. Abban az esetben neked őt, azaz erényt kell adnod más embereknek, hogy megfizess ezért, és a csíj finomított eszenciája, amit a tianmúdban raktároztak el, szintén szét fog szóródni és el fog veszni. Így a gyerekek, gyakran a nagyon fiatal gyerekek nagyon tisztán láthatnak, amikor felnyitják a tianmújukat. Ahogy egyre inkább képessé válnak, hogy megértsék a társadalmat, és egyre inkább hasonlóvá válnak a jelenkorunk átlag embereihez, ezután ezek közül a dolgai közül egyre többet el fog veszíteni. Természetesen ez a dolog nem abszolút. Van sok ember, aki igazán nem rossz. Az emberek mindig azt mondták, a múltban azok az emberek, akik gongot gyakoroltak, azt mondták, a mester keresi a tanítványt, nem a tanítvány keresi a mestert, vagyis egy mesternek ki kell választania ezt a fajta szemét, hogy bője bőséges legyen, és azok a dolgok, amiket megőrzött, nagyon jók volnának. Épp most mondtam. Vagyis azok közületek, akik sokat megőriztek a csífinomított eszenciájából, nagyon tisztán fognak látni, azok közületek, akiknek kevés maradt a csífinomított eszenciájából, nem fognak tisztán látni. Ráadásul csak egy kicsivel többen rendelkező a csínek ebből a finomított eszenciájából, azzal az apró különbséggel, az eredmény nagy mértékben különbözik. Ezért nagyon nehéz két olyan embert találni, akiknek a sínsínje körülbelül ugyanolyan. Tehát itt az előadóteremben, ahogy most mondom, tegyük fel, hogy nagyon sok ember van, akinek a nagyon nehéz, hogy két olyan embert találjunk, aki ugyanazon a szinten van, és mindent ugyanazon a módon lát, mert ezt a szint határozza meg, és ezt a szintet viszont közvetlenül a fa ellenőrzi, tehát mivel ez a különböző szinteknél lévő fa, ennek szintén különböző kifejezési formái vannak. Így ezen a szinten csak ilyennek láthatod azt, azon a szinten csak olyannak láthatod azt, úgyhogy azok az emberek, akik nagyon magas szintűek, láthatják az igazságot. Ténylegesen a múltban sok fánungon tanítványunk volt, akik a gyakorlatukban azt gondolták, hogy a saját tianmújuk elég jó volt, úgyhogy fitoktatták magukat, azt mondva az embereknek. De megszállott vagy, neked ez van, neked az van, és így is úgy, igaz? Én mondom neked, az, amit láttál, semmi sem volt, néhány dolog a gondolataid által átalakult. Némely dolognak nem láthatod a karmikus kapcsolatát, nem láthatod az igazi képet. Mi a szellem általi megszállottság? Szellem általi megszállottság és azok az üzenetek, amiket az előző életedből cipelsz, tudsz-e különbséget tenni? Valójában azok csupán az előző életedből származó üzenetek, tehát amit mondtál, hogy a szellem általi megszállottság volt, pánikot okozott az embereknél. Ne másod alá a fát, újra és újra mondjuk, hogy ne használd a tianmút bármennyi, vagy bármilyen magas természet feletti képességeid is legyenek arra, hogy mennél egy személy gongjának a magasságát. Kizárólag a sínsínyet használva tudja megállapítani valaki egy személy szintjének a magasságát annak a megmérésére, hogy egy személy jó-e vagy rossz. Sok ember le van zárva. A nagy dövel rendelkezők gyakran gyakorolnak felfelé lezártan rá ráadásul egy nagyon hosszú időre lezárták. Nagyon sok természetfeletti képességet fejlesztett ki, de mindent lezárták neki, úgyhogy semmi sincs. Ennek kell biztosítania azt, hogy nem fejleszt ki ragaszkodásokat, és nagyon magasra fog művelődni. Ne figyelj arra a tényre, hogy gongot fejlesztettél, vagy nagyon tisztán látsz. Más emberek sokkal-sokkal hatalmasabbak, mint te. Mi nem ezen dolgok alapján vázoljuk a jót és a rosszat. Történelmileg szintén létezett ez az út, az összezavarhat néhány embert, akiknek nagyon erős ragaszkodásai vannak. Ezekre a dolgokra törekednek, úgyhogy nagyon-nagyon ragaszkodnak ezekhez a dolgokhoz. Ez szintén a vele született minőség egy kérdése, és a megvilágosodási minőség, azaz Wuxing kérdése. Alapjában véve, hogy mit nyerhetsz, hogy művelheted-e magad, vagy sem, hogy elérheted-e a célt, vagy sem, én mondom, az közvetlenül a törekvéssel kapcsolatos. Én most beszéltem a Csi finomított eszenciájának a kérdéséről, arról a kérdésről, amely meghatározza egy személy szintjét. Ugyanakkor van egy másik döntő dolgunk, ami meghatározza az emberek szintjeit. Természetesen éppen most mondtam, hogy a művelés gyakorlása a három világkörön belül, mert a művelési gyakorlatot két fő szintre hoztják fel, a három világkörön belüli fáművelési gyakorlata és a három világkörön túli fáművelési gyakorlata. A három világkörön belüli fáművelési gyakorlata a szokásos emberi húsvértekre való művelés gyakorlásának az eljárása, ezt a három világkörön belüli fáművelési gyakorlatának hívják. De ez különbözik a templomokban használt kilépni a világi világból, és belépni a világi világba kifejezésektől. Most ezt az emberi test jelenkori tudományának szöveg összefüggésében vitatjuk meg. Az emberi test két jelentő szintjének a felhatása. A három világkörön túli fáművelési gyakorlatot a Buddha test művelési gyakorlatának is hívják, és az arhát fáművelési gyakorlatnak is nevezik. Az a művelés egy olyan testtel való gyakorlása, amit már nagy energiájú anyag váltott fel. Valaki már elnyerte volna a gyümölcshez. Azaz a kuvait, azaz arhát pozíció, de neki még mindig szenvedést kell elviselnie a hétköznapi emberek között, hogy hétköznapi emberek között edződjön, úgyhogy a hétköznapi emberek még nem ismerhetik az igazi képét. Azok az emberek láthatják, akiknek a tianmu szintje nagyon magas ki, miután egy valaki túlment a három világkörön belüli fáművelési gyakorlatán, még mindig van egy másik érintettségés. A tianmu szintjét egy másik dolog is meghatározza. Ezeknek az embereknek sok-sok az arcukon megjelenő szemük van. Ezek számosak, meddig terjednek ki, ennek nincs határa. A legtöbb berendelkezőknek mindenütt vannak szemek az arcukon. Kevesebb berendelkezőknek itt van egy itt. Normális körülmények között a Schengen területnél lévő fő átjárót leszámítva, a taoista iskola hívja a Schengennek, azaz az Ortőnél, ezen a területen van egy másodlagos átjáró, a fő másodlagos átjáró. A legtöbb ember főleg ezen a területen keresztül áll. A két szemöldök között, ez alatt a szem alatt létezik ennek a szemnek mindenféle másodlagos átjárója. Ezek szintén olyan tényezők, amik meghatározzák egy személy szintjét. Természetesen több olyan létezik, amit csak akkor lehet megszerezni, amikor az ember elért egy meglehetősen magas szintet. Erről nem fogunk beszélni, mert ha azon volnék, hogy ezt megvitassam, nem volnátok képesek azt elfogadni, mert a jelenlegi művelési gyakorlatotok túl távol van emögött, ezért azokat a dolgokat nem fogjuk megvitatni. A jövőben, amikor megemelkedtek, tudni fogják az egészet. Én most beszéltem mindenkinek egy kicsit a tianmu szerkezetéről, majd arról fogok beszélni, hogy milyen jelenségek léteznek akkor, amikor az ember saját maga nyitja fel a tianmut. Mint mindenki tudja, a múltban a csikung gyakorlása közben nagyon sok ember tianmuja fel lett nyitva. Sok embernek voltak különböző tapasztalatai a tianmu felnyitásának a folyamatában. Létezik néhány állapot, amit mindenkivel meg fogok vitatni. Először is, amikor valakinél felnyílt a tianmu, azt érzi, hogy a homlok duzzadt, ez kellemetlen. Kérlek, szenteljetek figyelmet ennek. Ahogy a tianmu szerkezetéről beszélek, mindenkinek felnyitom a tianmu, azoknak, akik valóban gyakorolják. Azoknak, akik valóban gyakorolják a Falun Gongot, a Falun Dafangban gyakorolják a művelést, és igazán művelést gyakorolnak, azoknak, akik nem tudják elengedni a betegségeiket, nekünk mindig meg kell figyelnünk titeket, és nem tudjuk szabadulni azt az ilyen emberek számára. Azoknak, akik igazán a Dafában való művelésért gyakorolják, mindenki felnyitva, azt fel kell nyitni számotokra valóban felnyitni, ami azt illeti, hogy tudsz-e tisztán látni, vagy sem, abban a személyes tényezőit mindig szerepet játszanak. Természetesen nem szabad azt mondania, hogyha nekem a csinek ebből a finomított eszenciájából kevesebb van, és amikor fel van nyitva, én nem láthatok tisztán, akkor aztán mindennek vége számomra ebben az életben. Mindenki tudja, hogy a taoista iskola az ember saját igazéjéhez való visszatérésről beszél, vagyis a művelés gyakorlásának a folyamatában ez állandóan ki lesz javítva és pótolva. Amikor a saját sínsinget felemelkedik, ki lesz pótolva, fokozatosan ez egyre tisztábbá fog válni. A csinek ez a finomított eszenciája fokozatosan ki lesz pótolva, mire eléred a beteljesülést, teljesen vissza fogod szerezni. Ez a helyzet elő fog fordulni. Amikor az ember a saját diánója hívja fel, néhány ember érezni fogja, hogy ez túlzott és hány ingerük lesz. Milyen jelenségek fognak előfordulni? Tulajdonképpen, amikor most kinyitjuk a diánmód, ezek a jelenségek szintén lesznek, de nem lesz annyira súlyos. És némely emberek, amikor felnyílik a diánmód, mikor a szemei csukva vannak, akkor egy olyan mély alagutat fognak látni, mint egy kút. Teljesen sötét. És belül végtelenül hosszú, végtelenül távoli. Léteznek más emberek, akik, amikor a szemeik be vannak csukva, egy kerek fekete pontot látnak, igaz? A gombgyakorláson keresztül, mivel gombot gyakorol, a fekete pont lassan fehérré fog válni, egy fehér folttá fog válni. Ezért némely emberek azt mondják, a csukott szemeimmel láttam a holdat, mondják, látják a holdat. Ez a fehér volt fokozatosan fényesebbé és fényesebbé fog válni. Némely emberek azt mondják, látom a napot csukott szemmel. Úgy érzik, hogy ez nagyon kápráztató. Igazából sem a napot nem láttátok, sem a holdat nem láttátok. Az, amit láttatok, ez az átjáró. Ez az átjáró, amit én most említettem. És szintén ez az átjárótok az, amely elkápráztat benneteket. Ez nagyon fényes. Az igaz, hogy nem rendelkeztek a külső szemekkel, ezért nem tudtok tárgyakat látni. Az emberek, akik látták ezt az átjárót, nem nyitották fel azt teljesen, nem érték el az átjáró igazi végét, ezért még nem láthatnak. És léteznek más emberek, akik, amikor felnyílik a diánmódjuk, egyfajta kinyíló virágok állapot jelenik meg a homlok területén, mint egy virág, mint amikor egy virág hirtelen kivirágzik egy lassított felvételen a televízióban vagy egy filmben, itt mind ez hirtelen virágzik ki, rétegről rétegre nyílva ki, nincs vége a kinyílásának, minden nap nyílik, ez az állapot fog megjelenni. Amikor az ember saját maga egyedül gyakorol gongot, akkor ez fog történni.
刚才呢, 我谈的这个天目啊, 就讲这么多了,
én most beszéltem nektek a tianmúról, azaz a harmadik szemről, ez minden erről, mivel nem tudunk túlságosan sokkal több időt szemni erre, tehát mindezek után ez minden erről, a hosszan megvitatott tianmúról, és a tianmú szerkezetéről, ezt magyaráztam el nektek. Szóval némely emberek azt érzik, hogy nagyon viszket a homlokuk. Némely emberek azt érzik, az itt ülő emberek abszolút többsége azt érzi, hogy a tianmú helyén lévő hús felfelé gyűlik egymásba nyomódva és befelé forrodva.
80%的人吧 90%吧
körülbelül az emberek 80%-ának, körülbelül 90%-ának lesz ez az érzés. Az, amit mondok, helyes, így van? Ugyan szép válaszol, igen. Ez szintén ugyanaz a mögöttem lévő emberek, egy területet sem
hagyjunk.
Az előadótermen kívül lévő tanulóink sem maradtak ki, egyikük sem. Mindenki érezni fogja a húst összegyűlni és befelé fúródni. Mindenkinek fel lesz
nyitva.
Voltak éppen egy külső erőt használok. Gongot használok ahhoz, hogy kinyissam nektek, mindenki fel lesz nyitva. De némely embernek, miután ez ki van nyitva, be fogunk szerelni egy ajtót, tehát némelyek közületet látni fognak, és azután nem lesznek képesek látni semmit. Ez azért van, mert beszereltünk nektek egy ajtót. Mert nektek ez csúnyán megsérült belül, lehet, hogy meg kell javítanunk a számotokra egy kevés időn át, mielőtt meg tudjuk engedni nektek, hogy megint lássatok. Némely emberek ilyen múlják, be kell zárni egy ideig. Némely ember, miután felnyitották, neki nem láthat tisztán, mert túl sok veszett el a saját dolgai közül. Mindazonáltal egy nagy, számos, nagyon sok ember képes látni olyan tárgyak létezését, amiket a hétköznapi emberek nem láthatnak a szemeikkel, vagy fény, vagy különféle színű fények. Az emberi szemek nem láthatják úgy, hogy ha te láttad, akkor azt a tianmúval láttad. Néhány ember azt mondja, a tanár itt ül, vajon ez a fény udvara-e, vagy ez a fény, amit kisugárol, láttam. De amikor közelebbről akartam megnézni, az eltűnt. Nagyon sok ember van itt. Miért? Mert már hozzászoktatok ahhoz, hogy az emberi szemeket használjátok arra, hogy nézzetek, amikor közelről akarjátok megnézni, már a szemeket kezdtétek el használni. Amikor önkéntelenül láttok dolgokat, akkor a diámon keresztül látjátok. Amikor dolgokat néztek, nem kell szükségképpen csukott szemmel néznetek. Némely embereknek tulajdonképpen ugyanaz nyitott szemekkel vagy csukott szemekkel, az igaz, hogy nem tudják, hogyan lehet használni azt. A következőkben beszéljünk kettő a tianmúhoz közvetlenül kapcsolódó természetfeletti képességről. Az egyiket közülük,
látható képességnek
nevezik. Ez közvetlenül kapcsolatos a tiéd munkád. Mi a látható képesség? Nem olyan, hogy a szemed előtt van egy tárgy és látod, legyen ez a csukott szemeiddel, vagy egy másik tárgyon keresztül, hanem ez az, amikor egy tárgy vagy egy személy nincs jelen. Valamilyen távoli helyen van, vagy te itt vagy, ő Amerikában, vagy Pekingben van, és azt mondod, képes vagy látni, hogy mit csinál. Ez a természetfeletti képesség az egyik a világban elismert a természetfeletti képesség
közül látnoki képesség.
Azt hiszik, hogy ez létezik. Tehát végül is, mi ez a látnoki képesség? Hadd meséljek neked erről a helyzetről. Manapság a művelési közösséggel létezik egy helytelen megértés, hogy mikor egy személy csípocsát ki, vagy amikor egy személy képes látni valamit, akkor neki egy olyan képessége van, hogy azonnal behatoljon olyan messze, vagy kibocsásson olyan messze, és olyan dolgokat lásson, amik messze távol vannak. Voltak éppen egy hétköznapi személyként, vagy egy olyan személyként, aki csíp gyakorol neked, semmi is neked nem áll módodban, hogy bármiképpen láthatsz ezeket a dolgokat valójában, még akkor is, ha neked csak képességed van a három világkörön belüli fán művelésében, és egy csomó természet feletti képességet fejlesztettél ki, neked még mindig nincs meg ez a képességed, tehát akkor hogyan látod azt? Voltak éppen, ahogy tegnap mondtam, az emberi testnek a különböző dimenziók mindegyikében különböző teste és különböző mezője van, mely ezzel egy időben létezik. Egy különleges dimenzióban, mivel minden egyes test számára van egy mező, a tested körüli mezők egyikében következő jelenség létezik. Bármi van ott a világegyetemben,
minden tárgyat
vissza lehet tükrözni ebbe a
meződbe.
Épp mint egy tükör. Minden vissza lehet tükrözni ebbe a meződbe. Van kint egy nap, ezért talán szintén van egy tükörkép a testedben, de bár ez egyfajta visszatükröződésként létezik, tudjátok mi azt mondjuk, bár ez egy visszatükröződés, ez szintén létezik fizikailag, szintén anyag. Megmondom mindenkinek, hogy a testetekre eső fény által kialakított árnyék szintén anyag, ahogy a tudomány folytatja a fejlődését, a jövőben ezt fel fogja fejezni. Vagyis egy különleges dimenzióban a testednek létezik ez a mezője. És ebben a mezőben van egy különleges reakció, úgyhogy mindent vissza lehet tükrözni a világegyetemből ebbe a mezőbe. Az a látnoki képesség, amiről beszélünk valójában csupán annyi, hogy te láttad ezeket a képeket, mely a világegyetemből tükröződött vissza a meződbe. Ez a képesség nem a te saját képességed, hanem a világegyetemé. Ezt a világegyetem tükrözi vissza neked ide. Ez ténylegesen ez a helyzet. Tehát ez a természetfeletti képesség azon a módon létezik, hogy ebben a különleges dimenzióban a homlokot területén van egy tükör, egy nem gyakorló tükre, saját magával néz szembe, egy gyakorló tükre azonnal körbe fog fordulni. Amikor a látnoki képességed előjön, ez a tükör el fog kezdeni folyamatosan lengeni a homlokotnak azon a területén. A lengés frekvenciája nagyon magas. Tudjátok, amikor egy vetítő gyorsabban mutat egy filmet, mint 24 kocka másodpercenként, akkor a mozgások folyamatosan
fordulnak.
A tükörforgási frekvenciája még magasabb, mint 24 fordulat másodpercenként. Ez nagyon gyors, úgyhogy ez visszatükrözi azokat a tárgyakat, amiket látsz, papapá. Miután a képet visszatükrözik a tükörre, a tükör leng, és hagyja, hogy te lássad azt, amint visszaleng, kitörli azt, akkor ez megint leng, készít egy lenyomatot, és hagyja neked látni azt visszaleng, és megint kitörli azt. Tehát hagyja, hogy lásd azt újra és újra, ezért azok a dolgok, amiket látsz, folytonosak és kapcsolódóak. Így azok a dolgok, amiket befognak ezen a tükrön, nem több azoknál a képeknél, mint amiket a világegyetemből tükröznek vissza a mezőbe. Ez az a látnoki képesség, amit említettünk. Ezért némelyen merev azt mondhatják. Azok a dolgok visszatükröződnek a világegyetemből. Mi van azokkal előtted és mögötted? Ez a tükör olyan kicsi, nem lesz szükségképpen képes megfogni mindent a tested körül. Persze ez a világegyetem. Azt mondják, hogy a művelők egy misztikus és csodálatos lényként látják a világegyetemet. Szavaikon túl ilyen csodálatosnak. Tehát ez nem olyan, mint ahogyan elképzeljük, nem olyan egyszerű, mint ahogyan elmagyaráztam ezt nektek. Csupán általánosságban beszélek erről nektek. Ha ilyen mód egy kicsi magasabb szintre tölted, és akkor vesz egy pillantást, látod, hogy az abban a dimenzióban létező tested nem létezik többé, ott csak egy tükör létezik, ez a tükör a dimenziódon belül áll, és hátra is előre leng, úgyhogy nincs semmi, amit nem foghat be, és bármit láthatsz, amit látni akarsz. Természetesen létezik az energia által megerősített és bebizonyított természetfeletti képességek kérdése, ami a szinted egy kérdése. Ha a természetfeletti képességeid nem olyan erősek, ha a szinted nem olyan magas, akkor neked nincs olyan sok energiád, és ez nem erősítheti meg a természetfeletti képességeidet annyira, úgyhogy nem láthatsz tisztán, és nem leszel képes olyan sokat látni. Az az elv. Némely emberek természetfeletti képességei némelyek erősebbek, némely emberek némelyek gyengébbek, némely emberek tudják, hogy használják őket, némely emberek nem tudják, hogy használják őket. Ez a látnoki képesség természetfeletti képességének a szerkezete. Megismertettem ezt veletek, később fogok beszélni néhány természetfeletti képességről. Közületek majdnem mindegyikőtökbe be fogjuk ültetni a fánunkat, amíg azért jöttetek, hogy fánunkat műveljetek, hogy dáfát, azaz a nagy törvényt műveljetek. A diámok ugyanaz azok számára, akik a dáfát művelik, ez mindenkinek fel van nyitva, de minden más természetfeletti képesség számára, amiről később fogok beszélni, ez nem fog működni, mert az a műveléstek kérdésével, a szintetek kérdésével jár. Ha a szintetek elég magas, kifejlődhetnek, ahogy beszélek róluk, ha a szintetek nem elég magas, nem fognak előjönni, amint a szintetek emelkedik, később felszínre kerülhetnek. De nekem ismerté kell tennem ezeket az elveket mindenki számára, úgyhogy a jövőbeli műveléstekben tudni fogjátok, hogy mi történik. A következőkben egy másik a piánóhoz közvetlenül kapcsolódó természetfeletti képességről beszélünk. Azt a sorsok ismerésének képességének hívják a jövőbelátás és a múltbelátás, vagy szumbikon. A sorsok ismerésének ez a természetfeletti képessége egyike a világban elismert hat természetfeletti képességnek. Nem hittek a végzetben a múltban. A sorsok ismerésének képessége megengedi neked, hogy tudja személy jövőjét és a múltját. Ha ez kicsit erősebb, láthatod egy társadalom változásának a formáját is. Ez kicsit még erősebb, láthatod a változás formáját a világegyetem egy bizonyos terjedelmén belül is. Ez a sorsok ismeretének képessége, amiről beszélünk. Tehát mi a szerkezet ennek a sorsok ismeretének képességének? Tudjátok, minden természetfeletti képesség és a bűvészet sok-sok dolga, amit bűvelésen keresztül fejlesztünk ki, közvetlenül kötődik, közvetlenül kapcsolódik a Dantianhez, azaz az alhas területéhez és a Dantianet helyén lévő fánunkhoz. Tehát felemelkedik a Dantianből a nyilvánig. Ezután a nyilvánból egy fény a láb lövel ki. Épp, mint a vetítősugár egy mozivászon. Olyasmit alakítva ki a homlokod helyén, mint a vetítővászon. Igazán nagyon hasonlóan egy tévé kapott sugárképernyőjéhez. Kezdetben némely emberek nem tudnak tisztán látni, és érzik, hogy billog. Éppen, mint amikor egy tévé nincs behangolva, a képernyőn vonalak vannak, és a statikus villogások itt és ott is. Amit pontosan behangolod, az képeket fog mutatni. Ez igazán nagyon hasonló egy televízióhoz, hasonló egy tévé katócsugár képernyőjéhez. Amint ez a dolog jól működik, ez a személy keresztül tud nézni rajta, meg lehet nézni csukott szemekkel vagy nyitottakkal. Amikor nagyon erős, akkor a nyitott szemmel láthatod azt. Ez mind ugyanaz. Amikor gyenge, akkor csak a csukott szemeiddel láthatod azt tisztán. Úgyhogy képek fognak megjelenni, ezen képeket fog mutatni. Én most beszéltem a más időterek kérdéséről. Más időterekben más különböző formái vannak a testünknek. Épp most, mikor a sorsok ismeretének természetfeletti képességéről beszéltünk, megemlítettem, hogy lehetséges egy személy jövőjét és módját ismeri. Némely emberek azt mondanák, ez nem babonáról való beszélés. A jövő még nem történt meg. Hogyan láthatnád azt? Tulajdonképpen én mondom nektek, hogy amikor egy személy megszületik, egyidejűleg már az egész élete létezik. Akkor van itt egy másik kérdés is, némely ember azt gondolja, akkor minden küzdelmünk és erőfeszítésünk az életünkben a semmiért. Guandong tartományunkat nagyon gazdag és mindenki üzletel. Ez nem az erőfeszítésünkön keresztül van? Ezt az égi jelenségekben megkövetkező változások okozza. Ezeknek az égi jelenségeknek egy része vagytok. Ez egy elkerülhetetlen következmény. Talán nem hiszitek el azt, amit mondok. Természetesen léteznek némi kisebb hullámzások. Személyes erőfeszítésen keresztül néhány kicsi szempontot meg Miért? Mert ha nem volna lehetséges személyes erőfeszítésen keresztül megváltoztatni a kisebb dolgokat, akkor nem létezne az a probléma sem, hogy az ember jót tesz és gonoszat tesz és karmát, azaz ilyen lét hoz létre. Tehát alattomos eszközök találhat más személyeknek is meg tud változtatni néhány kisebb dolgot az élete folyamán, de neki nagyon nehéz jelentős dolgokat megváltoztatni, a teljesen képtelen rá, hogy megtegye. Egy hétköznapi ember képtelen, hogy megváltoztassa az élete folyamatát. Egyáltalán nem tudod megváltoztatni. Csak két esetben tudod megváltoztatni az egyik látszik, hogy ez a személy nem áll le a gonoszsággal, mások a sebez meg is átsaját magának, mintha irányíthatatlan lenne, viszont ami előtte áll, az a teljes pusztulás és az élet vége. A másik út, gondolom, hogy senki sem akarná ezt az első utat választani. Egy másik út az, hogy ez a személy a művelési gyakorlat útját teszi. Mert ahogy mondtam, ebben a világegyetemben ezt látják a legértékesebbnek, vagyis ennek a személynek megvan a szívében a szándéka arra, hogy művelje magát. Vissza akar térni az eredethez, és vissza akar menni az igazhoz, a jóság irányába akar fordulni. Az emberek azt szokták mondani, a Buddha természet, a Buddha természet, erre utalnak, amint az előjön, ragyog, mint az arany, megrázza a 10 irányú világot. Mindenki látja, hogy ez a személy művelést akar gyakorolni, a Buddha természete megjelent, tehát az emberek fenntartásnél segíteni fognak neki. Amit tegnap mondtam a betegségek gyógyításáról, az ugyanaz. Ha az minden, amit akarsz, hogy a betegségeidet gyógyítsa meg itt, hát te még mindig egy hétköznapi személy vagy, aki betegségekből akar felgyógyulni, viszont a betegségeid egy hétköznapi ember számára hogyan lehet eltávolítani neked alkalomszerűen ezeket a nyomorúságokat? Nem saját magad hoztad létre őket a múltban. Ez az el, viszont amikor te művelődni akarsz, akkor meg tudom változtatni számodra itt, és ez az egyetlen út, ha te saját magad nem változtatod meg saját magadat, ha az emberi szíved nem hajlik a jóság irányába, ha te csupán le akarod porolni a feneked mögötted akarod hagyni és eldobni az egészet, azt nem fogom megtenni. Tehát amikor egy személy a művelés folyamatában van, ahogy éppen mondtam, más dimenziókon belül a testünknek nincsenek létformái azokban a másik dimenziókban. A másik dimenziókban lévő tárgyak, az ő létformájuk összehasonlítva miénkkel, különböző dimenziókban lévő tárgyak létformái szintén mind különbözőek.
Így,
amikor egy személy megszületik, ahogy éppen mondtam, az élete már egy idejűleg létezik más dimenziókban, és bár nehéz munkán és erőfeszítésen keresztül meg tud változtatni néhány apró szempontot, a jelentőseket nem tudja megváltoztatni. De én mondom mindenkinek, ez nem babona. Miért nem? Mert gondolkozzon el erről mindenki. Az egész galaxisunk forog, mint egy lemez. A galaxis központja és a galaxis széle nagyon különbözőek az idő fogalma tekintetében. Akkor ez a világegyetem olyan óriási, a központja és a különböző helyei és a különböző szintjei nincsenek hatalmas időkülönbséget köztük. Csak hogy egy példát mondja, ha te a központban állsz, ez határozottan különböző, mintha a szélénél állnál. A központban úgy fogod találni, hogy nagyon gyorsan szalad az idő, és a szélén úgy fogod találni, hogy nagyon lassú az idő. Példaként mondjuk, attól az időtől kezdődően, ahogy megszületsz, a testek különféle dimenziókban létezik. Egy bizonyos térben, amint te megszületsz, az életed már véget ér, mert annak a dimenziónak az ideje nagyon gyors, és egy másik dimenzióban a tested még nem született meg. Vagyis ezt a dimenziók hozta, időkülönbség okozta. Úgyhogy ha eltörhetnél az időkülönbségen, akkor képes volna látni azt, hogy milyen volt az az életed, ami már véget ért. Láthatnád, hogy hogyan léteztél a különböző időkben, és mit tettél az egész állapotban. Ezért láthatja az ember egy személy egész életének a létezését. Egy meghatározott dimenzióban láthatod azt, amit teszel, azután a következő dimenzióban láthatod azt, amit utána teszel. Ezért, amikor különböző dimenziókban az idő megváltozik, az ember képes volna, hogy megfigyelje ezt a pontot. Talán megérted, hogy mit
mondott.
Ezt az időtér különbség okozza, úgyhogy itt nincs
babona.
Egy gyors időtérben az életed már befejeződött, egy lassú időtérben még nem születtél meg. De ebben a jelenlegi dimenzióban már leélted az éveknek ezt a számát. Ez csupán az elgondolás illusztrálására van, tehát egy ember láthatja valakinek a múltját és valakinek a jövőjét. Ezzel az időtereken való keresztülhatolási képességgel láthatja ezt egy ember. A sorsok ismerésének a képessége, amiről beszélünk, áttörhet ezen az időkülönbségen, és visszatükrözheti azt a homlokodnál lévő képernyőre. És aztán ez a szemeid előtt fut, mint egy film. Ez a természetfeletti képesség eléggé pontosan lát dolgokat, addig a pontig, ahol még a korszak vagy az idő tekintetében való eltérések is nagyon kicsit. mikor jósolsz, nem számít, hogy a jövendősz, hogy milyen jó vagy egy Zsongyiban, azaz a változások könyvében, mindig nem fog működni, mivel te csupán egy elméletből következtet, míg ez a természet feletti képesség nagyon pontosan lát, ez a sorsok tudásának ismerése, amiről beszélünk.
Ezekben
az időkben az emberek repülőcsészahajakról és idegenekről beszélnek. Most vannak kutatóintézete, mint magán és mint kormány által szponzoráltak. Mindegyik végez kutatást ezen a területen. Voltak éppen, én mondom mindenkinek, azok a dolgok, az ő tudományuk nagyon fejlett. Már átöltek ezen a fizikai időnkön. Keresztül tudnak menni különböző időtereken. Az idő különböző időterekben határozottan nem ugyanaz. Úgy jönnek, ahogy szeretnének, és úgy mennek, ahogy szeretnének. Talán egy másodpercen belül vissza fognak térni a helyükhöz, utána talán egy további másodperc alatt megint vissza fognak térni. Egy nagyon gyors időteret vettek, amíg mennek, már megérkeztek, mert azt a dimenziót nem lehet megmérni a jelenlegi fogalmunkban létező távolsággal. Egy ember nem használhatja azt arra, hogy behatárolja ezt. Ez nincsen behatárolva ezen a módon. Amit csak egy lámnyira innen lehet látni, az voltaképpen lehetne akár 100 000 mérföldnyire innen, de ez nem ténylegesen ezen a módon létezhet, ez nem olyan, mint az. Én most addig, amíg a Tianmu-ról, azaz a harmadik szemről beszéltünk, elégesen megmutattunk két természet feletti képességet. A következőkben beszéljünk egy olyan kifejezésről, amely a Qigong közösségünkben létezik. Létezik ott két kifejezés, amit nagyon sok ember mindig képtelen volt világosan elmagyarázni a művelésünkben és a Qigong közösségünkben. Bár a Qigong közösségben, a művelési közösségben és a múltban, a vallások közösségében ez a kifejezés mindig is létezett. Mi ez a kifejezés? Ez a következő. Túlszárnyalni a három birodalmat és túlmenni az öt elemet. Ezek a szavak nagyon rejtélyesen hangzanak. A múltban léteztek némely csigongmesterek, vajon igaziak voltak-e vagy hamisak? Tudja, hogyan váltak csigongmestereké? Az emberek megkérdeznék őket is, és mennének is beszélni erről. Ők csak némi rendszertelen anyaggal tűntek fel. Szárnyal túl a három birodalmat, és menj túl az ötelemen. Úgyhogy azok az emberek, akik nem hisznek a csigongban, megkérdeznék őket. Melyik ment túl közületek a három birodalmon? Melyik van közületek az ötelemen kívül? Úgyhogy az emberek odaszegezték őket, folytogatták őket, ők pedig nem tudtak mit mondani. Úgyhogy, ha nem tudod, nem mondd véletlenszerűen a dolgokat, különben ennek ellenkező hatása lesz, és kárt fog okozni. Úgyhogy most mindenkinek el fogjuk magyarázni ezt a kérdést, mert ez közvetlenül kapcsolatos a művelőnk magas szintekre való művelésének kérdésével. Először beszéljünk az öt elemen kívül való tartózkodásról. Mindenki tudja, hogy az öt elem ősi kínai elmélete kijelenti, hogy fény, fa, víz, tűz és föld alkotja az öt elemet. A modern fizika nézőpontjából a fémnek, fának, víznek, tűznek és a földnek, ezek az elemei szintén tudományosak, ez ősi kínai fizika, és úgy tartják, hogy tudományos. Létezik egy olyan könyv, amelyik összehasonlítja és megmutatja az öt elem és a modern vegyben elemeinek a táblázata közötti megegyezést. És ez valóban helyes. Például beszéljünk a fémekről. Legyenek azok arany, platina, vas, ólom, ón, réz. Nem számít, hogy melyiket veszed, ezek mind fémek, igaz?
Egyszer,
csak hogy egy példát mondja, egyszer a kínai tudományos intézet kísérletezni akart velem. Vettek egy üvegcsövet, ami egy nagyon kicsi, nagyon vékony alumínium csíkot tartalmazott. Az üvegcsövet olvasztással lezárták, így természetesen nem tudtad eltávolítani vagy kicserélni a tartalmát. Miután kihozták, a szokásos kísérlet az lenne, hogy csak egy kevés energiát adjak hozzá, és azután ők visszamennének és megmérnék az energiát. Ezeket a dolgokat mindenkinél megtették, és a tudományos közösség régóta tudta, hogy a csigongmestereknek olyan energiájuk van, ami az átlagembereknek nincs. Tehát elmondtam nekik, mit fogok tenni. Össze fogom keverni a sorrendjét a molekuláris elrendezésének. Tudjátok, a fém elrendezési sorrendje a legtabilabb. Ha ezt megváltoztatják, akkor a felszíni fém keresztül fog menni egy változáson. Ezt még nem tették meg az előtt. Tehát megráztam azt a kezemben, és azután elvitték onnan kielemzésre. A vizsgálaton kiderítették, hogy az alumínium csík megváltozott. A felszíni fém megváltozott. Egy rész vassá vált, egy rész rézé vált, egy rész ezüsté vált, egy rész
这个金，还有变成其他因素，就是它已
经
是一个多种金属元素构成的了。
vagyis egy számos különböző fémelemmé lett felosztva. Hogyan történhet ez meg? Hogyan történhetett ez meg, mivel széttéptem, összekevertem a belső molekuláris elrendezését, ezért történt ez. Én most mondom egy példát, hogy megmondjam nektek, hogy a fém, fa, víz, tűz és föld öt eleme ősi kínai fizika, tehát tudományosak. Akkor az öt elem elméletének megfelelően fém, fa, víz, tűz és föld állítja össze a világegyetem számtalan dolgát. Egyetlen élőlény és egyetlen fizikai test sem esik kívül ezen az öt elemen, mindezekből az anyagokból állnak. Ebben van igazság, ez nagyon tudományos. Így most ez még misztikusabbnak hangzik. Miért? De gondoljatok csak arra, hogyha egy személy túlment az öt elemen, az azt jelenti, hogy túlment a fizikai világon. Ez úgy hangzik, a felszínen ez nagyon misztikusnak hangzik, voltaképpen semmi misztikus sincsen benne. Miért? El fogjuk mondani nektek, csak hallgassátok meg, az biztos, hogy ez tudományos. Mi Qigong mesterek, olyan emberek, akiknek eredményeik vannak a művelésben vagy a vallásokban lévő szerzetesek, művelési teljesítményekkel bíró szerzetesek, mindannyian rendelkezünk energiával, mindannyian rendelkezünk gonggal. Ezt régóta elismerték ezekben az elmúlt években végzett kísérletek eredményeként, ezt régóta elismerték. Minden, amit most észlelni lehet, infravörös, ivaján túli, infrahang hullámok, ultrahang hullámok, neutronok, atomok, gammasugarak, sok nyomelem, amíg létezik egy olyan műszer, ami megmérheti azt, addig mindent meg fognak találni a Qigong mesterek által kibocsátott energián belül, sőt, mi több, azok jelentős mennyiségekben vannak jelen. Minél magasabb egy Qigong mester szintje, annál többet fog kibocsátani ezek közül az anyagok közül. Egy hétköznapi személynek miért nincs? Ez bebizonyítja azt, hogy a Qigong mestereknek gombjuk, azaz művelési energiájuk van. Egy különleges elektromágneses mező hatása alatt egy Qigong mester nagyon erős, többszínű és nagyon szép aurát tud kibocsátani. Természetesen a hétköznapi személyeknek szintén van a órája, de ez nagyon kicsit, ha a Qigong mester arra használja az elme szándékát, hogy többet bocsásson ki, akkor ez még erősebbé válik, ez elég erős, vagyis amivel velük ne gongjuk van, rendelkeznek ezzel a nagy energiájú anyaggal. Tehát ez a gong, ahogy mondtam, nem olyan, mint azaz egy az alhasban lévő energiacsoport kialakítása, amit említettünk. Ahogy egy nap mondtam, a dan csak egy bomba, csak egy előkészület arra a napra, amelyiken befejezed a műveléset, azaz a kájgongot, azon a ponton fel fog robbanni, és szabadon fogja bocsájtani minden természet feletti képességed, és ki fogja nyitni a 100 energiacsatornádat. Tehát az minden, amire ezt a dan használják, ez nem a tárolt energia egésze, ez csak ennek egy része. Ez mind a természetnek, mind az életnek a művelésére szolgál a valódi rendszer, magában foglalja az ötel. Egy olyan rendszer, amelyik nem mindkettőt műveli, a természetet és az életet, nem tanítja a belső művelését, azaz valaki saját teste és a más fizikai dimenziókban lévő testei művelését, tehát nem tanítja az öt elemből való kiutást, csak a három birodalom túlszárnyalásáról beszél. Egy olyan rendszer, amely mindkettőt műveli, a természetet és az életet, azzal jár, hogy túl kell haladni az öt elemen. Ez meg fogja változtatni a bendit, a test el fogja hagyni a fizikai világot, el fogja hagyni a fizikai környezetet. Ennek a személynek ténylegesen még mindig a hétköznapi emberek között kell művelnie magát, ezért az emberek nem láthatják a különbséget a felszínen, de ebben a testben nem csak a dántián részben tárolják az energiát, hol tárolják a tested, minden sejtje energiát raktároz el, azon felül a molekuláid, protonjaid, atomjaid, elektronjaid, még tovább menve lefelé, egész végig az extrém mikroskáláig, az anyag eredetéig, mindenet keresztül megy egy változáson. Azt mondják, hogy a gong gyakorlása megváltoztatja az emberi testet belülről, minden molekuláris sejt keresztül megy ezen az alapvető változáson, vagyis mindegyikük energiát halmoz fel, az egész tested mikroszkopikus sejtjei közül mindegyik energiát halmoz fel, és mivel ez az energia a sejtjeidben van elraktározva, ugyanabban az alakzatban létezik, mint a testes sejtjeim. Mivel ez az energia a sejtjeidben van elraktározva, ugyanabban az alakzatban létezik, mint a testes sejtjeim. De tudjátok, amint a gong link, azaz energiaszintünk elkezd emelkedni, ez a nagy energiájú anyag sűrűbbé és sűrűbbé fog válni. Ahogy a sűrűsége nagyobbá és nagyobbá válik, mindképpen fog ez megváltozni. Ez elfog, ez egy nagy energiájú, a normális sejtjeiden túllévő anyag, hogy ezzel kezdjük. Ez el fog jutni oda, hogy az eredeti sejtjeid közül mindegyiket korlátozza, és az eredeti sejtjeid közül mindegyiket felváltja. Lehetséges, hogy nem lesz többé semmilyen anyagcseréd. Ez a nagy energiai anyag teljesen helyettesíteni fogja, és fel fogja váltani őket, és az eredeti sejteket ki fogja zárni. Még a sejtmagjaidat is ezt fogja felváltani. Amint elérted ezt az állapotot, gondolkozz el rajta, a tested még mindig egy olyan test, amely az ötelemből áll. Ez rendkívül tartalmas, más terekből összegyűjtött anyagból áll, gyakorláson keresztül finomított lényeges dolgokból. A tested még mindig egy az ötelemből felépített test. Többé már nem. Ez már keresztül ment egy alapvető változáson. Tehát gondolkodj el rajta, akkor nem mentél túl az ötelemen? Ez a fajta test nem fog természetes módon öregedni vagy tönkre menni. Örökké fiatal marad. Természetesen ez könnyű mondani, de az embernek keresztül kell mennie a fárasztó művelés menetén ahhoz, hogy elérje ezt az állapotot. Mindazonáltal ennek a személynek még mindig hétköznapi emberek között kell folytatni a művelést, úgyhogy nem létezhet az, hogy a hétköznapi emberek láthassák a felszínen, hogy különbözik másoktól. Ha az emberek látják, hogy ő olyan, mint egy istenség, senki sem érintheti meg, mint egy fény létezik, akkor senki sem lenne képes. Mindenki imádná, mint egy isten, senki sem okozna konfliktusokat neki, és a konfliktusoknak a környezete nélkül hova menne ő megemelni a sínsingét? Tehát nem lenne képes arra, hogy tovább emelje magát, ezért kell folytatnia úgy, hogy lehetőleg a legnagyobb mértékben ugyanolyan legyen, mint az átlag emberek. A hétköznapi emberek nem láthatják ezt. De a gyakorlók láthatják, művelésben elét megvalósításokkal rendelkező emberek láthatják, mert már keresztül ment egy alapvető változáson. Mindazonáltal, ha egy késsel megvágod ezt a fajta testet, érezhet, vagy ha elüti egy autó, akkor a csontjai eltörhetnek. Mert az emberi test minden sejtjének molekuláris összetételét teljes mértékben nagy energiájú anyag váltotta fel, viszont a molekuláris elrendezés, belső szerkezet és forma nem ment keresztül változáson. Úgyhogy a vér még mindig azokból a rendkívül apró molekulából áll, így folyékony állapotban van. A csontok kemények és a hús puha. Molekuláris elrendezés belül ugyanolyan, vagyis a molekulák elrendezésének a módja nem változott meg. Úgyhogy a felszínen ugyanolyannak tűnik, mint egy szokásos személy, és nem láthatjátok a különbséget, de alapjában ő már keresztül ment egy alapvető változáson. Csak hagyod leválni egy réteg bőrt. Miután ez a hészéjjel tört, ez a személy olyan lesz, ő alapvetően más lesz. Amikor eléri ezt az állapotot, az a három világ körön túli fám művelése lesz, az Arhat fám művelése, amit a Buddha test művelésének is neveznek. Egy ilyen test, mint mindig egy hétköznapi személy húsvér teste. Nem ment túl az ötelemem? Tudjátok, éppen azt mondtuk, hogy egy csigong mester testében energia van. Létezik Pong, nagy energiájú anyag. Ez a nagy energiájú anyag minden sejtben létezik. Természetesen fokozatosan ki fogja cserélni azokat a sejteket. Ahogy egyre inkább helyettesíti őket, ennek nem ez a fajta hatása lesz? Egyszer elmagyarázva, mindez nem tudományos. Hol van itt a babonának bármilyen színezete? Némely dolgokat még nem lehet megérteni, de némely dolgok ennél a pontnál nincsenek teljesen a megértésen túl. Némely dolgokat már felfedeztek néhány határtudományban, csak éppen nem hozták nyilvánosságra a társadalomban. Viszont most már azok a dolgok, amelyeket az emberek már tanulmányoztak a tudomány világában, elegen vannak ahhoz, hogy megváltoztassák a mai tanulmányokat. De mivel a jelenlegi társadalmat mélyen befolyásolt a hagyományos oktatás az embereknek, nagyon nehéz elfogadniuk azt, még a tárgyalagos valóság látán sem merik az emberek elfogadni azt. Én most beszéltem az ötelemen való túljutásról. Most hadd beszéljek a három birodalom túlszárnyalásáról. Mit jelent túljutni a három birodalmon? Voltak éppen a három birodalmon való túljutás, még misztikusabban hangzik. Először hadd mondjuk el, hogy az előadásunkban nem szakadhatunk el ennek a kifejezésnek a történelmi eredetétől. Ezt a kifejezést nem a művelésünk modern világában vagy a csigongban hozták létre. Ezt a művelés és vallások ősi világából adták át. Tehát mire utal ez a vallásos közösségben tanított három birodalom? Tudjátok, a taoizmus vallása azt tanítja, hogy a mennyországnak 9 főszintje létezik, és a buddhák iskolája azt tanítja, hogy a mennyországnak 33 szintje létezik. Nem számít, mit mondok, hogy a mennyországnak milyen sok szintje van, voltak éppen a mennyországok 9 főszintje, és a mennyországok 33 szintje, amiről ők beszélnek, valójában ugyanaz a dolog, mert ott a nagyobbon belül léteznek kicsik. Voltak éppen, most ez még összetettebb, minden össze van húszálva. Ennek a szerkezetnek van egy bizonyos határa, vagyis ők azt hiszik, hogy a három birodalom hatalomnak, nem ilyen sok mennyország lehetne, ott végül is van egy határa. Ezen a határon kívül a három birodalmon túl vagy, ezen a határon belül a három birodalmon belül vagy. Tehát miért hívják három birodalomnak azt, ami ezen a dimenzión belül van? A három birodalom, tehát a mennyországok, az emberi világ és az alvilág alkotja. A három birodalmon belül minden élőlénynek reinkarnáción kell keresztül mennie. Ez igaz, hogy a magasabb szinteken a reinkarnáció ideje hosszabb 500 év alatt, talán egyszer. Természetesen ez az, amit a vallások tanítanak, és az emberi világban ez csak egyszer lehet minden 100 évben, és lent ez valószínűleg még kevesebb. Csak hogy illusztráljam ezt a jelentését. Ez az, amit a vallások tanítanak a három birodalomról. Ezért azt mondtuk, hogy ma nem beszélhetünk erről a történelmi háttértől elkülönítve. Így, mivel létezik a három birodalom ezen felosztása, ezért létezik a művelési szint egy dolga. Tulajdonképpen túljutni a három birodalmon csupán a művelési szint egy dolga. Tudjátok, tegnap beszéltem egy kérdésről, nevezetesen, hogy nekünk lesz egy gongpillérünk a fejünk tetején. Ahogy a gonglitok, azaz energiapotenciálotok állandóan emelkedik, és a művelési szintetek állandóan emelkedik, a fej tetején lévő gongpillér magasabbá és magasabbá fog válni. Néhány évvel ezelőtt sok qigong-mester tűnt fel. A kezdetben magányos művelésben, titkos művelésben, vagy mások számára ismeretlen helyzetekben nevelték őket mestereik. Nekik nem volt kapcsolatuk az átlag emberek környezetével. Azon feltételek alatt meglehetősen jól művelték magukat, és a szintjeik szintén nagyon magasak voltak. Így a qigong mesterek közül, akik azokban az években előjöttek, láttam némelyeket, az ő gong pilléreik már túlmentek a galaxisunk kiterjedésén. Eléggé magasak voltak. Némely emberek gong pillérei még magasabbra értek fel, és még több távoli galaxison mentek túl, ami megmutatja, hogy a gongjuk nagyon magas volt, a szintjeik nagyon magasak voltak, de amint egy személy kapcsolatba kerül a hétköznapi emberek társadalmával, nagyon nehéz számára, hogy a hírnév és a zenérdek szokásos emberi kísértései meg ne érintsék, úgyhogy a qigong mesterek egy nagy csoportja már leesett, és semmiük sem maradt, nekik nincs gongjuk. Teljesen leestek a hírnévbe és a zenérdekbe. A hírnév és a zenérdek teljesen tönkretette őket. Pénzre törekednek, önérdekre törekednek, ártanak másoknak, szembeállítják egymással az egyik erőt a másikkal. Most mindenfajta zűrzavaros dolgot tesznek, és komoly kárt okoznak a qigongunk helyzetének, tehát nekik nem marad gongjuk, mert a gong olyan magas, mint a xinxing. Ez abszolút, mivel ezt a szívednek megfelelően műveltetik. Ha a xinxinget leesik, a gongot szintén leesik, és a szinted úgy szintén leesik, és az összes testi átalakulásod és más változásai szintén visszafordulnak és elfajulnak. Ez abszolút.
Tehát
éppen azt mondtam, ahogy a szinten növekszik, úgy növekszik a gongpillérred is. Azt a három birodalmat, amiről beszéltek, mi a modern fizika álláspontjából és szerkezetéből vizsgáltuk meg. És felfedeztük, hogy a három birodalom, amiről a vallások beszéltek a múltban, csupán a 9 fő bolygónk tartományán belül van. Néhány ember azt mondja, hogy ott 10 fő bolygó létezik. Az... Én mondom, azt mondanám, az nem létezik. Hadd ne mondjak semmi rosszat, csupán hadd mondjam meg, hogy az nem létezik. Nincs 10 fő bolygó, csak 9 fő bolygó van. Tehát az, amiről beszéltek, csupán a 9 fő bolygó tartományán belüli valami. Akkor mi azt mondtuk, ezen a tartományon túl, ha az a gongpillér, amit művelésen keresztül fejlesztettél, itt túl van azon a tartományon, akkor nem mentél túl a három birodalom határán. A vallás szerint, ha egyszer elérnél azt a gyümölcshelyzetet, azaz elérés státuszt, vagy góvejt, nem az lenne a helyed a jövőben? Nem oda fogsz menni a jövőben? Nem oda művelted az utadat? Nem ugrottál túl a három birodalmon? Úgyhogy te már nem leszel alávetve a reinkarnáció szenvedésének a három birodalmon belül. Ez az, amit a vallás mond. Tehát ez nem igazán a gyümölcshelyzetnek és a művelése szintjének egy dolga. Ez egyszerűen egy ember szintjének a magasságának egy dolga. A fálunkban tanítványaink között valóban léteznek némelyek, akik eléggé jól művelték magukat, és akiknek a szintjei nagyon magasak. Tehát én most beszéltem a három birodalom túllépéséről és az öt elemen való túljutásról. Ez mind, amit erről a kérdésről fogunk mondani. Következőben beszéljünk a törekvés mentalitásáról. Figyelmet kellett szentelnem néhány dologra északkeleten, Vissza kellett mennem a szülővárosomba, ezért több mint 3 hónapot otthon töltöttem. És az is érdekelt, hogy lássam, hogyan fejlődhet a fálungónk, ha nem voltam a környéken, és az országban néhány ember nagyon jól szerepelt, és néhány ember nagyon rosszul. Még néhány illetékes ember is nagyon rosszul szerepelt. Természetesen néhányuk még nem hallgatta az előadásokat. Némely területeken némely emberek spontán szervezték meg ezeket. Egyszer hallották az előadásokat, nem értették meg őket, mégis szerveztek egy asszisztens központot és működtették azt. Csak azt mondjuk, hogy léteznek némely emberek, akiknek igazán tisztátalan a céljuk a gong tanulásában. Az igaz művelés érdekében nektek meg kell tisztítanotok a szíveteket. A múltban azt mondták, hogy is a test műveléséért őszintén kell tenned az elmédet. Helyre kell hoznod a gondolkodásodat. Oda jutsz, hogy egy törekvés mentalitásával kapod meg a fát, semmit sem fogsz kapni. A törekvés maga egy ragaszkodás. Elmondok mindenkinek egy igazságot. A műveléseteknek célja pontosan az, hogy eltávolítsátok a ragaszkodásaitok minden fajtáját. Minden ragaszkodást, amit nem tudtok feladni az átlag emberek között. Törekedtek. Emberek. Az emberek miért alkothatnak emberi társadalmat? Miért alkothatják ezt a különleges dimenziót? Mert az emberben létezik a csing, azaz érzelme. A szintén megnyilvánul a Chen Shan Zhennek ebben a dáfájában, ennél az utolsó szakasznál. Ott van a csing létezése. Amit kedvesz, amit élvezel, a rokonaid és barátaid, romantikus szerelem, apa és fiú közötti szeretet, testvérek közötti szeretet, mit szeretsz enni, mit nem szeretsz enni, milyen munkát szeretsz, híressé akarsz. Válni, nem akarsz írás lenni, hogyan vágsz fel hírnévért és önérdekért. A ragaszkodásaitok közül mindegyik ebből a csingből, az, az érzelmekből származik. Az örömötök, haragotok, bánatotok és élvezetetek, mindez a csing. Az ember csupán ennek a csingnek éli le az egész életét. Én megmondom mindenkinek egy olyan személyként, aki igazán művelés gyakorol, amikor elérsz egy nagyon magas szintet, neked el kell dobnod ezt a csinget. Ez a csing sok-sok ragaszkodást fedhet fel. Emiatt a csing miatt az emberek hírnévre törekednek, önérdekre törekednek. Még ha nagyon öregek is, még mindig hírnévre és önérdekre törekednek, pénzre és társadalmi pozícióra törekednek. Léteznek olyanok is, akik más dolgokra törekednek. Léteznek olyanok, akik csupán azért élnek, hogy bebizonyítsák az álláspontjukat. Az szintén a csingért. Csak annyit mondok, hogy ezek mindazok a dolgok, amikhez ragaszkodnak az emberek, akkor nagyon könnyű behozni a művelési gyakorlatba ezeket a hétköznapi emberi fogalmakat. Amikor először elkezded a művelést gyakorolni, teljesen képtelen vagy, hogy észrevedd őket. Már rögeszmévé alakultak az öntudatodban. Teljesen képtelen vagy, hogy észleld a létezésüket. Akkor, amikor azokat a rossz dolgokat cselekszed, még mindig azt gondolod, hogy éppen így kell tenni. Nem gondol sokat erre, de már kialakított egy alapvető fogalmat az énedben, olyan, mintha most ez a fajta személy volna. Így néhány ragaszkodás már észrevehetetlenné vált. A művelésünk arra van, hogy különféle emberi ragaszkodásoktól szabaduljunk meg, hogy eltávolítsuk a ragaszkodásaitoknak azokat a fajtáit. Csak akkor tud igazán sikeres lenni a művelési gyakorlatban. Mert ahogy éppen mondtam, minden, ami az emberekért létezik, fordított. Amiről azt gondolod, hogy jó, ott fent azt hiszik, hogy rossz. Amiről azt gondolod, hogy jó, egy másik fában megnézve mindaz nem jó. Ez a fajta kapcsolat van. Így csak ezen a módon engedheted el ezeket a ragaszkodásokat. Itt egy példa. Tegyük fel, hogy nem engedted el a ragaszkodásaidat, milyen durva lenne az. A sínségedet nem emelték meg, és mégis felhoznak téged oda, és megengedik, hogy sikeres legyél a művelésben. Felmész oda, vetsz egy pillantást, és látod, hogy milyen szép egy nagy bódhiszatva. Nem tudsz segíteni magadon, és van néhány gonosz gondolatod. Talán volt néhány gonosz gondolatod, hogy olyan sok kincset látsz, vagy hogy valaki más képességei milyen nagyok. Hogyan lehet az, hogy én nem tudom ezt megtenni? Nem tudod megállítani az irítséget, növekedését, és konfliktusba kezdesz velük. Megengedhető, hogy egy ilyen jelenség létezzen abban a birodalomban. Vagyis, ha fel akarod emelni magad arra a szintre, meg kell tisztítanod a szívedet, és figyelmet kell szentelned a sínséged, azaz az elmét természetének művelésére, azelőtt, mielőtt felemelkedhetsz. Azonban, amennyi ragaszkodást feladtál, a szíved annyival tisztább, azonban, amennyire megtisztították a személyedet, olyan magasra tudsz felemelkedni. Tegnap azt mondtam, hogy a gongot művelésen keresztül fejlesztik, nem gyakorlat által. A gyakorlat csak a bentiben, azaz valaki saját teste és a más fizikai dimenziókban lévő testeiben bekövetkező változás. A rendszerünk tanítja mind az elmét és a testet a bentiben való változásokkal, így mi gongról beszélünk. Sekemuni iskolájában nem ezt tették. Ő az évei alatt nem tanította a benti átváltozását, csak nirvánát tanított, még a testet sem akarta. Tehát csak művelést tanított, és nem tanított gyakorlatot. Néhány ember természetfeletti képességekre törekedve vesz részt a tanfolyamon. Az emberek legnagyobb része a gyógyulásért jött, ám bár egy ilyen személy nem beszél a betegségéről, az elméjében nem tudja azt elengedni, mivel a betegsége nagyon komoly. Némely emberek ráadásul belém kapaszkodnak azért, hogy majd kezeljem a betegségeiket. Némely emberek leveleket írnak nekem, és újra megemlítik a betegségeiket. Mindegyik szóban és a sorok között is minden a betegségükről szól. Ha nem tudjátok feladni ezeket a dolgokat, semmit sem tehetünk. Úgy hiszik, hogy az embereknek nincs betegségük. Az csupán a karma, azaz jeli létezése okozza. Mert felfedeztük, hogy mikor a fizikusok most arra használnak egy mikroszkópot, hogy baktériumokat, vírusokat, vagy baktériumokat, a vírusok némileg kisebbek, mint a baktériumok. Figyeljenek meg, mindkét különböző fajta karmaként létezik. Amikor ebben a dimenziónkban nyilvánulnak meg, akkor a fizikai létformájuk baktérium, de más dimenzióban a létformájuk karma. Ebben a jelenlegi dimenzióban gyógyszert használtál, hogy megölje azt, de én mondom mindenkinek, abban a másik dimenzióban nem halt meg. A gyökere még mindig létezik. Újra felszínre fog kerülni, és a betegség ki fog újulni. Ha nem most kapod el a betegséget, akkor később fogod majd elkapni. Azon fölül ez a karma átalakulhat. Úgyhogy, ha téged nem ez a csapás ér, akkor egy másik fog érni. Korábban megemlítettem, nem azt mondtam éppen, hogy ezek a dolgok nem véletlenül léteznek. Sokan közülünk rossz dolgokat cselekedtek az előtt, úgyhogy ez felhalmozódott és átadták is folytatódott, és ez nem csak ebből az egy életetekből van, nem a történelme egyetlen időszakából. Most ti, sok gyakorlók ezt gondolják. Miért van az, hogy kényelmetlenül érzem magam, amikor gongot gyakorlok? Valaki írt, hogy megkérdezel engem. Tanár, miért van az, hogy bármikor elkezdek gyakorolni, kényelmetlenül érzem magam, nem tudok tenni gyakorolni. Tehát őszak a napja, miközben te átiszol és nézed a tévét, és a gongot csak növekszik felfelé. Hol létezik egy ilyen dolog? Azt az adósságot, amit vállaltál, nem fizetett vissza? Példát fogok mondani nektek. Tegyük fel, hogy ez a személy külföldre akar menni. Más országokban jobbak az életkörülmények, elmegy, hogy élvezze a jó életet, de egy csomó pénzt vettél kölcsön Kínában, és nem fizeted vissza azoknak az embereknek. Nem fogják megengedni neked, hogy távozz, igaz? Nem fizetted vissza a pénzemet, mégis elmész. Megtehetnéd? Nem kell visszafizetned ezt az adósságot, mielőtt elmehetnél. Csak egy példát adtunk, egy hétköznapi személy példáját, azért, hogy illusztráljuk ezt a pontot. Tehát a gong gyakorlatában egy embernek nehézséget kell elviselnie. Ha a szívedben különféle törekvéseket rejtegetve jössz azért, hogy megkapd a fát, akkor semmit sem fogsz kapni. Akár azt akarod, hogy meggyógyítsanak, akár természetfeletti képességekre akarsz törekedni, vagy ráadásul néhány elméletet akarsz meghallgatni, utána visszamész és megrongálod a delfánkat, megváltoztatod azt itt-ott, és kisejtítesz néhány dolgot azért, hogy pénzt keres. Én mondom neked, soha ne tedd azt, de lehetőleg csak a delfán megrongálása nem az olyasmi, ami az életébe fog kerülni egy embernek. Túl sok ilyen példa van. Ha elmondom neked, megijeszthetnek téged, tehát nem beszélünk ezekről a dolgokról. Vagyis a szívedben lévő bármilyen fajta törekvés képtelenné fog tenni téged arra, hogy elérd a hatást. Művelési gyakorlatnak önmagában is általában az a szándéka, hogy azokat a ragaszkodásokat távolíts el. Ha ragaszkodásokat rejtegetve jössz, semmit sem lesz. Csak teljes szívvel. Mert a művelés a múltban egy ember szívének a művelése. A szerzetesek azt szokták mondani, hogy ha az ember szívében van, Buddha a szívedben van, neked befelé kell irányítanod a művelésedet. Ezért némely szerzetesek zavartakká váltak. Egy öreg szerzetes azt mondta, Buddha a szívedben van, műveld magad befelé. Szóval félreértette azt, kívül nincs Buddha, Buddha a szívedben van, tehát te vagy a Buddha. Így értette meg azt, de nem vagy egy Buddha. Annak a jelentése, amit mondtak neked az, hogy neked a szívedet kell művelned, ha te azon vagy, hogy elnyert a helyes gyümölcsöt, azaz zsengóot vagy igaz állapotot. Nagyon egyszerű az elv. Mondjuk némivel tippet, némelyek a fánok tanítványai közül tudják, hogy a művelési gyakorlatnak kizárólagosnak kell lennie. A magas szintekre való igaz művelés egyetlen egy útra irányuló elköteleződést igényel. Az alacsony szinteken, ha mindenki erősségét kölcsön veszed, az nem hibás. Mi a hibásabban, ha a célod a gyógyulás és a fitness, és te akármilyen módszereket használsz azért, hogy eltávolítsd a betegségedet. Tehát azon a szinten, a csigong szintjén ez nem hibás. Kiválasztani mindenki erősségeit nem hibás. De az igazi művelési gyakorlatban, amikor felfelé emelnek, akkor fontos, hogy egyetlen egy útnak szentelt magad, második út művelése nélkül. A templomokban a szerzetesek szintén azt hívják, nincs második út. Jóságoség, hisz vagy ezzel a rendszerrel, így azt a rendszert is tanulni akarod? Akkor azt mondom, hogy minden össze van kuszálva, és semmit sem lesz. A templomokban nem azt tanítják. Manapság a templomokban kapott dolgokat már összekuszálták. A zen felekezetben lévők, amit Ába Buddha szentírásait tanulják, a tiszta földművelői a tantrizmus szentírásait olvassák. Tudjátok, a múltban a művelési gyakorlat egy nagyon komoly dolog volt. De csak egy útban tudtad művelni magad, és ez az út egy megvilágosodott fény, egy tatágata uralma alatt volt. Ám bár nem beszélt neked a művelési módszeréről és a gondja fejlődésének formáiról, csak arról beszélt, hogyan műveld a szívedet, és azt akarta tőled, hogy szentírások szerint cselekedj, hogy műveld a szívedet, a gongjának fejlődése szintén rendkívül összetett volt. És ez a gong olyasmi volt, amit te értetted. Ha két hajóba vagy több hajóba teszed a lábaidat, amikor csak egy tested van, a megvilágosodott fény egyetlen úttal rendelkezik, hogy megmentsen téged, és dolgokat ültetett beléd, ellenben te mindkettőt akartad, ezt is és azt is. Hogyan tehetné meg azt számodra? Nem lenne összekuszálva? Egy ember csak egyetlen útnak szentelődve művelheti magát. A megvilágosodott lény rád néz, és azt mondja, ennek a személynek a sínsingje nem jó, ezt is akarja, és azt is akarja. Teljesen összekuszáltál volna dolgokat. Ha azoknak a fenti lényeknek alacsony lenne a sínsingjük, akkor konfliktusba kerülnének, vagy elkezdenének küzdeni miattak. Te nem érintheted meg azokat a dolgaimat, én ezt adom neki, én ezt szerint mentem meg őt. Én azt szerint mentem meg őt, neked csak egy tested van, nem lenne ott küzdelem. Viszont az ő sínsingjük jó, egyikük sem fog foglalkozni veled, nem kezdenek el küzdeni. Ez a probléma az alacsony sínsingedből adódik. Némely emberek szintén néhány apró készségre és kicsinyes művészetre törekszenek. Megnézi, milyen különleges képességeik vannak némely embereknek, hogyan tehetnek bármit valaki igaz szelleme, hogyan képes valaki más ilyesmire és olyasmire. Ezek mind kicsi készségek és jelentéktelen művészetek, ezek semmik. Nem hagyhatnak téged elnyelni a helyes gyümölcsöt, azaz dzsengót. Csak egy igaz út, azaz dzsengfá engedheti meg neked, hogy elnyerd a helyes gyümölcsöt. Azt mondják, hogy a dharma végé időszakában manó, démonok, szellemek és szörnyek kerültek felszínre. Ez az, amit Csákjamuni mondott, ez az, amit a vallások mondanak. Káoszt hoznak mindenhova az emberi társadalomba. Voltak éppen a dharma végé időszak, amiről Csákjamuni beszélt, pontosan most van. Már eljutott a dharma végé időszakának a kalpa vége korszakában. Én mondom mindenkinek, hol van a tisztaság egy földje az emberi társadalomban. Gondolkodjatok el erről, a konfliktusok az emberek között már annyira hevessé váltak, hol van a tisztaság földje. Némely emberek, mint az emberi lények normális életét is zavarják és megrongálják, nem létezik a tisztaság földje. Persze ellenkezőleg, én azt mondom, a mi fánunk a tisztaság egy földje, merem azt mondani. A tanítványaink, miután befejezték az osztályt, a sínsingjük nagyon magas szintekre lesz felemelve, mindenki a fát tanulja, a fá szerint cselekszik, és a fá szerint támaszt követelményeket magával szemben. Rengeteg ilyen példa van a való világban. Munka közben nagyon jól mutatja magukat, mert jó embernek kell lenned. Művelőként minden körülmények között jó embernek kell lenned. Munka közben nagyon szorgalmas vagy, jó dolgokat teszel másoknak, és nem törekszel jutalomra, és névtelen maradsz. Amikor mások ártanak neked, nem fogsz velük veszekedni. Én azt mondanám, most nagyon kevés ilyen ember létezik, viszont a Falun Gongunkban sok van, ez egy átlagos jelenség. Ezért merem azt mondani, hogy mi a tisztaság egy földje vagyunk. Aztán van néhány ember, akik számára nagyon fontosak a természetfeletti képességek. Természetfeletti képességek nem határozzák meg egy ember művelési szintjét, azok csak egy ember művelésének a melléktermékei, és ezekkel mindenki rendelkezik. Viszont semmi sem fog működni egy ember szintjének a megemelése nélkül, azon energia által megerősítés nélkül, amely a sínsingben és egy ember szintjében való megemelkedésből származik. Még ha van is természetfeletti képességed, az olyan, mintha nem is létezne. Úgyhogy a kulcs fontosságú rész az a gong, amit művelésen keresztül fejlesztesz ki, és ami a szintedet határozza meg. Azt a gongot, amit kiművelsz a sínsingben való emelkedés hozzá létre, tehát jónak, hogy rossznak ítéljen meg egy szemét, vagy hogy megítélje egy ember művelési szintjét, ahhoz egy embernek a sínsingjét, a sínsingje magasságát kellene megnéznie. Azt mondom, hogy ez az egyetlen ismertetőjel, amelynél az emberek szintjei fogokra vannak osztva. Természetesen a természetfeletti képességek szempontjából szintén láthatjuk egy ember szintjének a magasságát. Későbbi előadásokban beszélhetek erőm, mivel az idő korlátozott, nem tudok erről többet beszélni. Soha ne használjátok arra a természet feletti képességeket, hogy meghatározzátok az ember szintjeit. Pekingben és Csangcsungban is megjelentek ilyen emberek, ahogy tovább gyakorolt, többé már nem tisztel senki. Elkezdett így gondolkodni, a Tianmum szintje olyan magas, és képes voltam arra, hogy megtanuljam a Falun Gongot, úgyhogy nekem nem egy átlagos személynek kell lennem, igaz? Ezek között a Falun Gong tanulók között az én Tianmum van a legjobban kinyitva. Én mindegyiküknél jobb vagyok. Később ez a ragaszkodás, valójában ez a saját ragaszkodása volt, ami felszínre emelkedett. Amint ez a ragaszkodás felmerül, az nagyon komoly. Ez növekedhet. Nagyon elégedetté vált magával, és ráadásul lenéze másokat. És más ragaszkodások szintén felmerültek. Akkor ez addig a pontig fejlődött, ahol azt mondta, én olyan tehetséges vagyok, de nem is vagyok átlagember. És végül többé már engem sem tisztelt. Azt mondta, tanuljatok tőlem, én vagyok a Buddha. Ne Li Hongzhe-től tanuljatok. Két ilyen ember jelent meg Pekingben és Csangcsungban. Ezek az okok léteznek ezeknek. Láttak a Tianmu-jukkal, amint egy személy ilyenné válik, mindennek vége. Egyenesen le fog esni alulra. Egyenesen alulra fog esni. Értelmetlenséget beszél. A következőben beszélnem kell mindenkivel egy kérdésről. Tegnap egy rendkívül rossz egészségi állapottal rendelkező, nagyon csekély számú embernek, egy nagyon kevésnek már elkezdett némely reakcióik lenni, és a reakciók egy kicsit erősek voltak. Egy csoport érezte, hogy a testeink nagyon kényelmesek voltak a hazafelé vezető úton. Új tanulóknak és némely veterán tanulóknak, akik nem igazán tartottak be a Falun Gong követelményeit, nagyon erős reakciójuk lesz a testeikben, mától kezdve. Sok embernek lesz ez a reakciója, mert ezen az első négy napon nekünk meg kell tisztítanunk a testeteket, így ez meglehetősen hevesen jön, mert a megmaradó időben nekünk be kell állítanunk a testeteket, ki kell igazítanunk a testeteket, és végül is rendelkeznünk kell néhány emberrel, akik gongot fejlesztenek, mivel ez a tanfolyam csak 10 osztályos vagy 8 napot tart, ezért ez meglehetősen hevesen jön. A múltban nekünk 7 napos szemináriumaink voltak, de amikor némely emberek betegségeit túl hevesen távolítják el, ők hajlamosak arra, hogy elájuljanak. Tehát már nem tartok 7 napos szemináriumokat, a minimum a 8 nap, mert próbálunk tekintettel lenni azokra a városon kívül élő emberekre, akik több ezer mérföldet utazva jöttek ide. A költség eléggé magas, az étel és a szállás teher számukra. Megpróbáljuk lerövidíteni az időt, viszont már nem rövidíthető le, az csak 8 napra lehet lerövidíteni, így a reakció nagyon intenzíve jön. 10 napos szeminárium a legstabilabb. Némely emberek számára hadd mondjam meg mindenkinek, és jelentsem ki előre, érezheted, hogy fáj a fejed, fáj az agyad, fáj a tested egy része, aminek betegsége szokott lenni, megint fájni fog, megint kényelmetlenné fog válni, betegnek fogod érezni magad, és szédülni fogsz, vagy ráadásul, mintha egy komoly betegségtől vagy egy komoly influenzától csuklanál össze. Létezhetnek ott mindenféle állapotok. Nem mindenkinek lesznek mindenfajta állapotai. Némely embereknek ez az állapota lehet, némely más embereknek az az állapota lehet. Némely emberek, akiknek mindenütt betegségük van, érezni fogják, hogy az egész testük hideg, mintha betegség vertek volna, ahogy tegnap mondtam, hogy teljesen eltávolítottuk a betegség gyökereit a testekben. Miután a betegségek gyökerei el vannak távolítva, még mindig marad egy mező. Ez a mező alkalmas arra, hogy a betegség anyaga létezzen, tehát ezt a mezőt el kell oszlatni. Miután eloszlatja, ki fog jönni a testedből. Voltaképpen mi ki tudtuk volna tisztítani neked ezt a mezőt is, de nem lehet ezen a módon kitisztítani. Miért nem? Mai napon már sokat tettünk érted. Ha nem viselsz el semmit abból a meződből, te saját magad, és nekünk kellett volna megcsinálnunk számodra azt, hogy az egész eltávozzon, akkor szintén nem felelne meg a világegyetem elvének. Így neked kell ebből elviselned valamennyit, úgyhogy különböző reakcióid lehetnek. Kényelmetlenül érezheted magad, itt vagyok, de én mondom neked, ez nem betegség, ez egy jó reakció. Azoknak a dolgoknak, amik elérnek egy végletet, meg kell fordulni. Amikor a legtöbb kényelmetlenséget érzed, az valószínűleg már elkezdett eltávozni. Vannak némely emberek, akik kivételek, némely emberek súlyosan betegek, nagyon komolyan betegek, de nem mondták el nekik, és beiratkoztak az osztályba. Ezek az emberek kivételek. Ha nektek rossz reakciótok van, akkor késedelem nélkül menjetek a kórházba. Ez kizárólag művelőkkel tehetjük meg. Ha ezt megtenném értetek, egy rossz cselekedetet követnék el, megszegném a világegyetem egyik nagy elvét, még engem is megbüntetnének. Már nagyon szélesre kinyitottuk az ajtót. Egy olyan nagy, széles skálájú dolgot teszünk, ezt nem szabad aláásni.
不能够再破坏。
Így az embereknek különböző reakciói lehetnek. Némely embereknek épp úgy lehet hasmenésünk, mint hányhatnak is. Némely emberek más régiókban azt mondták nekem. Tanár, egész úton hazafelé állandóan vécék után néztem, egyik vécétől a következőig futva alig tudta felhúzni az alsónadrágomat. Miért? Különösen itt élen vannak néhány régióban olyan embereink, akik mindent megesznek, nyerset, élőt, mindent. Így a gyomorban és belegben felhalmozott összes élőlény és más rossz dolgok már eléggé számosak, amiknek mindegyikét ki kell tisztítani számodra. Tehát ott lehetnek e fajta reakciók. Kevesebb ilyen reakcióban északon, és több létezik télen. Ezért érezheted ezt, mert a belső szerveidet meg kell tisztítani számodra. Némely embereknek csak hasmenésük van, nem hánynak. Némely emberek csak hánynak, nincs hasmenésük. Különféle reakciói lehetnek. Némely emberek székletere adású fekete vagy véres lesz, és kéthez hasonló dolgai vannak, amit némely emberek kihánynak hasonlók ahhoz. Mindenfajta reakciók lehetnek, de azok mind jók. Aztán vannak némely emberek, akik alszanak, és amikor befejeztem a beszédet, akkor felébrednek. Miért alszanak? Mivel az emberi agy a legérzékenyebb, ha ezen dolgozunk, nem volnának képesek azt elviselni. Némely embereknek van egy agyi állapota, és ez komoly valami lehetne. Nekünk ki kell javítanunk ezt számodra. Hogy az agyadon dolgozzunk, nekünk el kell érnünk, hogy elaludt érzéstelenítést hajtunk végre rajta, különben nem volnál képes ezt elviselni. De némely emberek halló érzékének, a halló részünknek nincsen problémája, így emberük. Nagyon mélyen aludtak, egyetlen egy szót sem szavaztottak el, hallottak és felfogtak mindent. De bármit is mondok, minden szemináriumon vannak olyan emberek, akik hozzám tolakodnak, hogy gyújtsam meg a betegségeiket. Némely emberek, amikor elmegyek előttük, ráadásul összecsukranak, és nem akarnak felkelni. Az arcukon lévő kifejezés igazán kétségbe esett, azt jelenti, gyere hozz helyre, én mondom neked, ha nem hozlak helyre téged, később neked jelentős betegségeid lehetnének, és sok évig nem volna képes felállni, vagy elveszíthetni az életedet. Egy olyan nagyságúra csökkentettük le, azt nem tudunk többet helyrehozni neked. Mindenki különböző mennyiségű karmával rendelkezik. Mindazonáltal a súlyos beteg embereknek kijelentetik azt, hogy amennyiben rosszul érzitek magatokat, hogy később nélkül menjetek a kórházba. Ez minden a mai előadásra.